A Bitten negyedik évadát írta Luke Danes és a rothadó narancsok.
Nagyon röviden így tudnám jellemezni azt, hogy hogyan lehetett volna a Bitten sorozat fináliát jobban megírni, mint ahogy. De nem fogok ennél többet beszélni róla, mert te még nem láttad is falkasztott meg, majd csak ezután fogjuk csinálni, úgyhogy megkímélek attól, hogy mennyire pocsék is volt ez a... Akármennyire is szeretjük, és akármennyire is istenítem Laura Wander voltat, de ez kb. Minden képzeletünket felülmúlta, tehát... Igen, és azt hiszem egyébként, talán ez egy tökéletes alkalom is lehetne arra, hogy esetleg bejelentsük azt, hogy most nem akarok mélységet mondani, de Shots-ra úgy már április 30-án elindíthatjuk a Winona Earp podcastünket, amennyiben benne vagy. Jó, erre majd mindjárt kicsit beszélünk, csak azért egy kicsit ezt a jobban elmagyarázni, mert szerintem nem fingottál éppen, úgyhogy... Vagy
nem, de benne volt az elejét, és te szórakozol a Winona a hetek óta.
Igen, csak ugye ez a szórakozás, ez most már átment szerelembe, úgyhogy most már érted. Most már az van, hogy érted. De azt már még kitaláljuk egyébként, úgyhogy ez még nem hivatalos bejelentés, hanem csak gondol, tehát játszadózás a gondolatával esetleg annak, hogy esetleg valamit rütyentsünk hozzá, mert ti úgyis mindig lemaradtok mindentől, úgyhogy nem, de ilyen, majd később beszélünk. Szóval miket láttál a héten?
Hú, szerintem, nem is tudom, az iZombie-ból láttam valami...
Egész konkrét mennyiség.
Egész konkrét, nem tudom, az, vagy nem tudom, mi az, amit a múlt héten láttam, mi az, amit ezen láttam, de nem tudom, hogy mennyi volt, de valami biztos, hogy ezen a héten.
De nem azért valami kétségek ezt illetőre.
Nem, valami láttam meg a sitcomokat, meg...
Meg a Lucifert.
Meg a Lucifert, meg a Supert, igen.
Hát azért nem semmi. Ahhoz képest, hogy múlt héten meg azt ígérted, hogy ma beszélhetünk az iZombie-ról, ahhoz képest nagyon nem úgy néz ki. Hát jó, csak nem a szezon fináléről, amiről viszont kellene beszélni, mert ez brutális epizód volt. Szerintem talán...
Hát de te beszélsz
róla. Én beszélhetnék, csak ugye az megint az lenne, hogy mesélek neked, de az pedig nem igazán akarok átmenni matiné délutánba, hanem az lett volna legyen, hogy kiváljuk az epizódot, érted?
Hát vesz egy pár napot.
Hát jó, majd a legfeljebb a következő adásban, majd megpróbáljuk valahogy összeegyeztetni.
Mindenképp. Brand new boss. A vadnyugati terhesség esete a zombi apokalipszissel.
Ezt most magyarázza nekem, hogy a vadnyugaton hogy lehetnek zombik?
Lehetnek, hát ott van ez a Backstreet Boys-os filmben, ugye pontosan ilyen vadnyugati zombi invázióról van szó a Dead Seven-ben, ami végre kijön.
Hogy te minden alkalommal megrakadsz arra, hogy a PSB-t reklámot, az hát, ilyet.
Abban lehet ott persze.
Hát azért. Ez, de egyébként most így hirtelen eladtad nekem ezt a filmet, ez miről szól?
Ez egy erőszakok, nem beszéltem még neked erről, szerintem biztos.
Fogalmam sincsen.
Na mindegy, szóval arról szól, hogy... Hát úgy van benne a beszédozó, meg a... Hú, várja meg a másik zene... NSYNC, meg nem tudom, még több ilyen 90-es évben egy zenekarból. És az ennek, hogy tulajdonképpen ők ilyen cowboyok, vagy valami ilyesmik, és hogy ilyen vadnyugaton játszik az egész, és kitör valami zombi invázió, vagy apokalipszis, vagy valami ehhez hasonló, amit nekik kell megakadályozni.
Felteszem, ezt is fogta fordítod.
Hát nem tudom, nem tudom, hogy fordítja valaki.
Mert ez az annyira tipikusan ordít, érted, hogy ez
érdekel. Jó, hát persze, ez nyilván.
De egyébként ebben az igazán sokkal, hogy ez még engem is érdekel.
Igen, viszont ez jó lesz, meg vicces, hogyha más nem.
Hát kb. Mint a Büszkeség és balítélet találkozás a zombikkal.
Igen, de szerintem jó, azt is meg akartam nézni hetek óta, csak én azt sem néztem meg mindig.
Hasonlóképpen vagyok vele így, szóval...
De egyébként könyvbe olvastam annak idején.
Ez mit jelent 100 éve?
Szerintem akkor, amikor megjelent, nem tudom, hogy mikor volt. Szerintem most egy ilyen 7-8 éve, nem tudom, hogy itthon mikor jelent meg.
Jézusom, ez mennyire régi?
Nem tudom, szerintem maga a könyv az, nem is tudom, hogy mikor jelent.
Én meg azt hittem, hogy ez egy tök eredeti ötlet, vagy legalábbis tök friss.
Nem 2019 is a könyv, szerintem itthon is valamikor a körül jelentett meg.
Lényeg, hogy 6 éve olvastad legalább.
Hát körülbelül akkor, igen.
Túrva. Hát igen, így rohan az idő. Tehát ez van. Ez van, srácok. Hogy tapsi-apsit idézzem.
Hát igen.
Igen, talán ha már úgyis tapsi-apsit emlegettem, akkor muszáj megemlítenünk azt, hogy te felfedezni vélted a Pindur Pandurok reklámában az eredeti hangokat, még az a Csúlya Imrét is. Amire maga kíváncsi lenném, mert igazából Mahó Jójó nem beszél, csak röhögött.
És igen, de ez a Csúlya Imrének a nevetése.
Igen, de ez nem volt annyira tipikus Csúlya röhögés.
Hát nem, de emlékszem erre a Mahó Jójó sangjára, mert nem is rosszul hallottam.
Ez akkor te kérlek egy kicsit megkérdezni, hogy te hányszor láttad a Pindur Pandurok?
Nem tudom, de vannak szerintem epizódok, amiket ijesztél sokszor.
Nem, mint hogyha az egynél több az ne lenne az, szóval.
Hát, én is így értettem valahogy.
Vagy már önmagában az egy is, egy kicsit fillétedre az
igen, igen. De ebben az előzetesben is igazából csak a hangok voltak jók, nem maga az előzetes.
Igen, ez egy nagyon érdekes előzetes, nekem igazából nem tudnál adni. Tehát gyerekként sem feltétlenül tudná nekem eladni, de nyilván gyerekként annyira nem foglalkozom vele, mint hogy annak idején nem is néztél szerintem előzeteseket, csak ó, jaj, de jó lesz, új epizód, az izéből kb. Ez volt, tehát itt is kb. Szerintem ugyanez van, nem pedig igen. Több. De igen. Igen, érdekes lesz is, ha mindenki az akkor jövő hétvén
fogja indulni. Igen, 3-4-8-kor, elég korán.
Ez meg gyerekeknek szól, már ne értse félre.
Na jó, de azért szerintem hétvégén még a gyerekek se kellnek olyankor, nem?
Már ne haragudjál, annak idején az MTV-től mikor csinált a hétvégén a Hagyd aludni mammát és a papát című műsorba kedd? Ez meg fél hétkor.
Jó, mondjuk igen.
Vagy fél hat, a franc ugye valamikor eszméletlen korán volt. Én minden hétvégén föl voltam ahhoz, azért, hogy megnézem azt a hat blokkot, amiben volt Teenage Ninja, volt G.I. Joe, volt mit tudom én micsoda, Gumimacik az nem, mert aztán már Váldiszni is volt, szóval az már délután négy körülben. Szóval minden ilyen cucc volt benne, amire érdemes volt felkelni, úgyhogy szerintem a gyerekek azok felkelnek, pláne a csajok.
De egyébként szerintem biztos lesz ismétlés is.
Szerintem még aznap ráadásul, mint hogyha estekor esti órákban is lenne. Igen, valahogy írtak is egyébként, csak már annyira nincs meg bennem, hogy ez hihetetlen. Viszont ami nagyon érdekes az, hogy lehet, hogy lesz most új élőszereplős Pokémon film, végre valahára a 90-es évek egyik legnépszerűbb animéje, ami ugye az általunk is nagyon kedvelt Batmannek is az egyik kedvence, aki ugye egy ilyen YouTube szenzáció azáltal, hogy kb. Egy az egyben úgy néz ki, mint Harley Quinn. Szóval...
Igen.
Igen, szóval... Te azt mondtad, hogy nem akarsz Pokémon filmet. Miért nem akarsz Pokémon filmet? Ki az a hülye, aki nem akar Pokémon filmet? Már egyetlen félre.
Nem tudom, igazából azért szerintem elég jó volt, amikor olyan igazán menő volt a Pokémon. És azért valószínűleg nem mert, hogy akkor nem készült belőle.
Ez most azt tenném hozzá, hogy ezt nem tudod megoldani CG nélkül. Na most a 90-es években nem volt annyira jó CG. Úgyhogy... Ez is közre játszott, utána pedig ott volt a Gyűrűk Ura, meg a Harry Potter franchise mellé, nem igazán hiszem, hogy befért volna a Pokémon. Még igazából most is megy az árháború a stúdió között, hogy vajon ki fogja a legtöbbet fizetni érte. Tehát tudják, hogy mekkora Pokémonnak a népszerűség. És azon nagyon érdekes, hogy még Magyarországon kb. A béka segge alatt van megint a népszerűsége, addig Amerikában, meg igen. Európa több országában nagyon-nagyon népszerű a cucc, és igazából szóval népszerűbb, mint amikor nálunk népszerű volt.
Valószínűleg egyébként igen, mert szerintem akkor itt volt a legnépszerűbb, vagy az egyik legnépszerűbb legalábbis, aztán itt szerintem viszonylag gyorsan kikopott egy ilyen pár év után, de most már szerintem, hát senki nem is, jó, lehet, hogy azt nem emlékeznek páran, de összesen nem sokaknak mond bármit is a Pokémon, nem úgy, mint kint.
Igen. Ez egyébként nagyon fura, hogy ez így, vagy hogy mi történt. Tehát én emlékszem, hogy mennyire addiktív voltam a Pokémonhoz képest. És igazából ez is nagyon-nagyon érdekes kérdés, ugye az egy zseniális, idézőjeles zseniális animációs sorozat volt Japánból, ami azért volt nagyon érdekes, mert ugye addiktívá tett, mondjuk ugye a chipseket mindenféle TASZ, meg minden anyám kinyert meg akartál venni egyből, meg a következő epizódra voltál kihelyezve. És igazából nem ért. De azt a részét, hogy miért nem alakított ki bennem egy olyan fajta vágyat, vagy késztetést arra, hogy én megkedveljem az animéket. Mert hogy ez az volt valami.
Igen, igen. Valahogy nem is így volt.
Meg a Dragon Ball is hasonló volt.
A Dragon Ball is abszolút.
Csak az nem tudom. Csak mondjuk, hogy várjál, a Dragon Ballnál ott megvan a mentséged, mert az szerintem elsősorban felnőtteknek készült anime volt, amit igen, te azért néztél, mert erőszak volt benne. És hogy ugye betiltották meg, hogy ilyen nagy korhatár karikákat kapott, mert mit tudom én, ez hogy eltiltották téged tőle, ez szerintem vonzott minden gyereket a cél irányába, nem?
Hát persze, ez biztos az ilyen. Emlékszem, hogy amikor volt ez a betiltásos dolog, vagy hogy felmerült egyetlen, hogy be akarják tiltani, és akkor volt ilyen aláírás gyűjtés, ami szerintem a misulikban is volt. és szerintem nyilván az egész iskola aláírta, vagy legalábbis nagyon-nagyon sokan.
Mindenki, tehát egyértelműen igen. Ez azt hiszem, viszont a Pokémon szerintem valahol a gyerek és a felnőtt között, tehát ez a tökéletes tínédzser korosztálynak szóló cucc volt, ami nem volt túl erőszakos, de mégis kreatív volt, és mégis egy olyan világot tárt feletted, ami szerintem varázslatos, és igazából nem is csodálkozok rajta, hogy miért mindig népszerű a dolog, pedig 95-ben kezdődött a Pokémon.
Igen, igen. Szerintem nagyon jól is építették fel, ugye volt a rajzszín, és akkor utána jött mindenféle, tényleg a póloktól kezdve a plüssökig, ezek a tazók, ugye, amik a chipsekben voltak, amikor szerintem mindenkinek volt több száz darabja idővel.
Ne is emlegesd őket, légy. Rémes emlékeim vannak.
Miért?
Mondom, függővé tett.
Ja, hát ez persze, de akkor szerintem mindenki az volt igazából.
Persze, felteszem én. Egyébként azt nem tudom, hogy tudtad, de például most a 20. évad lesz a következő TV szezonban a Pokémonból.
Ez még mindig megy?
Ez még mindig megy, igen. Már 20 éve.
Hát azért ez nem akármi.
19 évad és 19 TV film készült belőle egyébként eddig. Azért
az... Hát ez önmagáért beszél.
Hát szerintem igen, úgyhogy ezért is mondom, hogy igazából nem lehet azt mondani rá, hogy a sorozat nem annyira népszerű.
Hát abszolút nem. De szerintem ezek itt, mert gondolom, hogy ezek nálunk nem mennek, ezek az újabb évadok.
Na most ez egy nagyon jó kérdés, mert szerintem nálunk már nagyon-nagyon durva régen nem ment. Tehát mennyi mehetett le? Talán 4, esetleg 5 évad, talán, ha nagyon-nagyon szerencsések voltunk.
Most lehet, hogy szerintem több fél számozásra most a Wikipédián nézve, ott a harmadik évadot írek, ami 2010-ben ért véget nálunk. Igen, de még ezt sem adták végig, hogyha jól értem, tehát 2010. július 30-án volt az utolsó adás, hogyha lehet ennek hinni.
Oké, mutatjátok ezt a linket, mert ez... Hát ez kicsit azért engem is sokkal, hogy ez a sorozat már 20 éve van, mi pedig azt hiszük, hogy abban a hitben élünk, hogy ennek már igazából vége van, de akkor ezek után marad kíváncsiak egyébként, hogy egy szezon az kb. Hány részből áll.
Nagyon sok bajok itt veszem, mert ez ilyen 140 balány rész, tehát ha úgy nézzük, akkor azért itt van is elég sok lement, de hát nyilván azóta jó volt több.
Na jó, csak érted, amikor a sorozat már a 19. évadában jár, akkor azért ne beszélj már arról, légy szíves, hogy érted? Hogy nálunk lement 140 rész belőle.
Hát persze, nyilván ahhoz képest ez nevetséges.
Hát szerintem ez kb. Mindenhez képest nevetséges. Most nem azért, de...
Igen, de lehet, hogy egyébként ez több mint 140 rész, csak... Nem tudom, olyan furá számozás. Na mindegy, de az biztos, hogy régabban maradt itt.
Igen, egyébként az is nagyon érdekes, hogy szerintem kb. 6 vagy talán 7 filmet adtak le nálunk Magyarországon, ami azért
hát, sokkal... maximum.
Kíváncsi vagyok egyébként, hogy a filmek vajon miért nem jöttek be.
Igen, ez érdekes. Szerintem van nekünk talán HBO-n volt ezek, én egyet biztos, hogy ott láttam.
Igen, az HBO biztos, hogy behozta őket. Azt tudom, hogy az első talán 2 vagy esetleg 3 is volt moziban, és utána ment az HBO-ra. Viszont utána szerintem csak az HBO hozta be, vagy tűztő műsorra.
Igen, igen, valószínűleg.
Igen, tehát azért egy szezon az ilyen általánosságban, hogy az első szezonra azt írják, hogy 83 részből állt. Ha minden igaz. A második már azért jóval kevesebből, az már talán csak 30-ból, ha jól számolok.
Igen, nehéz ezeknél szerintem követni a számozást az ilyen japán meg ilyesmi sorozatoknál.
Hát igen, meg utána mennyi ment le belőle? Nem tudom, mert mondjuk az alapján, amit én nézek, bár ez nem biztos, hogy egyébként ez azt jelenti, hogy lenne nálunk mind a 157 rész. Mert az alapján... Tehát igazából szerintem mindegyik szezonnak lehet, hogy más volt a története?
Szerintem valószínűleg, igen.
De szerintem abban mindannyian egyetértünk, hogy az első évad volt belőle a legjobb akkor is.
Hát nyilván, persze.
Tehát miközben arra kíváncsi, hogy vajon a 19. évadában ez a sorozat, ez vajon milyen lehet?
Igen, engem is érdekelt, hogy van belőle release, akkor szerintem, hogyha más meg, akkor tényleg belenéz, hogy milyen most meg, hogy néz ki egyáltalán.
Mindenféleképpen, mert azért az durván sokkoló, hogy túl van már vagy 600 részen. Mert azért az...
Igen, ezért nem akármi.
Igen, és a mindenleg az akkor jelenleg egyébként most a harmadik sorozat megy. Ami a kiment is igaz győződőben hallgat, szóval... Ez ilyen nagyon érdekes. Na mindegy, lényeg az, hogy túl van már ami több száz epizódon, tehát most már lassan kezdi ostrobolni a Simpson család meg a South Parknak a szintjét. Azért ez így megy tovább.
Hát, igen.
Van egyetlen, gyorsan kinézek a külföldi oldalakon, hogy vajon ott milyen számozás szerint van, és hogy 19. volt, hát ha írják, hogy ott mennyi ment le belőle, és... Egyelőre azt írják, hogy április 23-án ment a 19. évadnak a 10. része, és most tartanak 901 epizódnál.
Hát ez durva.
Oké, hát azért ez megint sokkoló tények, amikre hol máshol derülne fény, mint amikor elünk PM-ézni.
Hát neki így kell lennie.
Hát valahogy egészen pontosan. Aztán ugye itt említettük azt, hogy kitart ez a nagy stúdió mizéria, háború, vagy nevezd, ahogy akarod, dolognak. És ha minden igaz, akkor valószínűleg a Legendary-nek vannak a legjobb esélyei arra, hogy ők legyenek a befutók, mert ugye az ő anyja cégük egyébként egy kínai cég. Viszont ez okozhat problémákat a Pokémonos japán céggel, úgyhogy ezt még azért egy kicsit nehéz eldönteni, hogy akkor most vajon mi is a szitu, vagy hogy ki lesz a végső befutó. Remélhetőleg ez egyébként hamarosan ki is fog terülni. Volt egyébként egy reklám az idei Super Bowl alatt, ami ugye a 20. évére volt az előzetese, vagy a reklámja, a Super, igen. Na, nézd meg gyorsan ezt az előzetes, mert ez egy elég érdekes előzetes szerintem, ezért ilyenre nem igazán számítan az ember. Ugye élő szereplős előzetes egyrészt, és a gyerek futkos gyönyörű helyeken, hogy rohadna meg. A csaj meglátja ezt a tévében, és akkor neki áll sakkoz, és sakkban mindenkit lever. Egyszer pillantás alatt, logikus. Szóval tulajdonképpen szerintem itt most ők egyébként pontosan azt akarják eladni, hogy bármi, amit látsz ebben a sorozatban, az azt jelenti, hogy azok a karakterek meg tudják csinálni, akkor te is meg tudod csinálni.
Valószínűleg egyébként igen.
Legalábbis nekem abszolút ez az érzésem ezzel kapcsolatban. Elég hosszú ez a reklám egyébként, ja, 1 perc 10 másodperces, logikus.
Igen, igen.
És akkor ott van egy nagy Pokémon baj, és én tényleg nem értem, hogy miért nem készül belőle. Ja igen, drága CGI, egyértelműen ezért nem készül belőle sorozat.
Hát igen.
Vagy film. Mert ennél azért csak a végén is látod azt, hogy milyen lenne egy élőszereplős, és azért elég bizarr. Szerintem meg mindig a CGI, meg ezek a...
Hát igen, igen.
De azért durva, hogy már a 20. évadában jár az a sorozat is. Ilyet mások az érben nem gondoltam, hogy ez még mindig megy.
Hát én sem.
Na jó, oké. Akkor szerintem hagyjuk ezt a témát. Helyette pedig... volt még pedig egy nagyon izgalmas dolog, amiről beszélni szerettünk volna, nem? Igen, nem legyen. Mindegy, szóval hírek következnek, méghozzá azért az a nagyon érdekes hírt találtad, amint valamiért nem tudom, majd magyarázzál nekem, hogy miért csodálkoztál annyit, hogy egy dán színésznő Clara Rugard lesz az új Julia, a Romeo és Julia ABC pilotban.
Hát igen.
Ebben mi volt számodra a sokkoló? Az, hogy a Starcross-ból érkezed, vagy az, hogy dán, vagy az, hogy mi? Vagy az, hogy fehér?
Itt minden együtt szerintem. Valahogy én előre lemaradtam, hogy bejelentették az új Júliát, meg hogy egy dánszínészt, hogy nem tudtam ezt.
Én mindig azon vagyok meg lesokkolódva egyébként, hogy fehér színésznő. Tehát azért Sandalendrömben vagyunk, és ott azért a fehér színésznő az olyan, mint nálunk a fekete holló. Szóval, vagy a fehér holló, vagy mi az. Szóval érted, az ami nem túl ritkán történik meg.
Igen.
Plusz bennem azért még ott a félelem, ott a férsz is, hogy lecserélik fekete színésznőre majd a végére, de... Na mindegy.
Hát most már csak nem.
Hát figyelj. Na igen, beszélgessünk erről, mert szerintem ez egy marha érdekes kérdés, hogyha már úgyis így szóba hoztuk ezt a színes bőr kérdését. Ugye Scarlett Johanssonról mutattak egy képet a Ghost in the Shell című filméből, és az internet teljesen megőrült, és nem a jó értelemben. Mesélj már egy kicsit ennek a dolognak a hátteréről, mert szerintem te többet tudsz róla, mint én.
Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez szerintem több mint egy, talán lassan 2 éves ír, hogy övé ez a főszerep, tehát akik ismerik a filmet, azok gondolom a népből rájöttek, hogy melyik karaktert alakítja. Csak hát nem tudom, lehet, hogy akkor még itt elfeledkeztek róla, vagy nem foglalkoztak vele, vagy nem tudom, aztán most, hogy megjelent a kép, most így hirtelen nyilván mindenkinek eszébe jutott, hogy hát tulajdonképpen ez mégse jó.
Igen, mert ez kb. Ugyanolyan, mint mondjuk Jared Leto-nak a Joker-e, hogy nem menjünk túl messze példákkal. Amikor megláttad az első képet belőle, akkor tudod, fúj, miért undorítom, meg mi a francnak kellett ez a damage felirat a homlokára. Aztán talán láttad az első előzetesben, és azt mondod, basszus, lehet, hogy tényleg jó lesz című hozzáállás. Viszont a damage feliratot még azzal sem tudod megmagyarázni, és azon is legalább ugyanennyire felhördült az internetes közösség. Ugye itt az igazi nagy probléma, hogy most realizálták az emberek azt, hogy ez ténylegesen történik, hogy ez a film már forog, ha még igaz, és az sokkolta őket benne istenesen, hogy nem egy japán színésznő kapta meg a szerepet. Ami azért is nagyon érdekes, vagy bizarr, mert a koreai drámák jelenleg Amerikában, nem mondom azt, hogy fénykorukat élik, de egyre népszerűbbé kezdenek válni, kb. Annyira, mint anyukád körében a török sorozatok.
Hát valahogy úgy.
Csak azért, hogy ne menjünk túl messzik példába. Ami nagyon érdekes, és itt felmerül a kérdés az, hogy most ezen tulajdonképpen miért is kell bárkinek is felhördülni, hogy egy fehér színésznő játssza a kínai karaktert?
Hát nem tudom, de nagyon kiakadtak rajta.
Mert ugye, hogyha itt most mi esélyegyenlőségről beszélgetünk, akkor itt nem az van, hogy milyen a bőrszíned, meg hogy sárga, hogy ferdeszemű vagy sem, hanem itt az a kérdés, hogy ki a jobb színész. És ha mondjuk nem volt egy olyan japán színésznő, aki mondjuk érdeklődött volna a szerep iránt, vagy aki ők el tudtak volna adni egyrészt, mert ugye nyilván producer szempontból, meg stúdió szempontból az a lényeget, hogy a filmet értékesítsd, és a közönséget bevonsz. Na most, hogyha egy null német szerzőt tetsz a főszerepre, akkor valószínűleg nem fogsz akkora sikereket elérni, mint a bekorekat mondjuk egy Scarlett Johansson kaliberű színésznővel el tudnál érni. Tehát nyilván az, hogy ő annyira népszerű és annyira közkedvelt, ez azért sokat nyomott alatba, mondjuk bárkivel szemben. De maga a tény, hogy azon háborognak, hogy nem egy japán színésznő lett a főszereplő. Könyörgöm, Kojak Fekete az utolsó reinkarnációjában. Jimmy Olsen a legidegesítőbb karakteri avanzsát, és fekete. Tehát ezek után, könyörgöm, ne beszéljünk már arról, hogy egy fehér színésznő megkap egy japán szerepet, mert az égetőbbre semmi baj nincsen ezzel. Ha belegondol a színházban, ez mindennapos dolog, mégsem hübörög rajta senki. Sőt, még a Broadway-en is lemenném fogadni.
Hát persze.
Szóval itt igazából az esélyegyenlőség dolog, az szerintem nagyon-nagyon túl van erőltetve a média részéről, hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon erőltetik, hogy ugye, tehát az elmúlt években mi csak azt hallottuk, hogy nagyon kevés a nő. Na most ezzel szemben nevezme nekem három olyan sorozatban be férfi a főszereplő.
Hát igen.
Ugye, itt kezdődnek a gondok kapásba. Tehát szinte az összes sorozat női főszereplős. Egyre több a nőíró, ami nagyon jó, és nagyon-nagyon frissül tudhatni. Ha jó az író, természetesen. Mert azért láttunk már arra is példát, Sarah Campbell például egy tökéletes példa, aki a Magicians-t szúrta el, és mégis így is eljutott a második évadáig a sorozat. Na mindegy, ez egy hosszú történet. Aztán ott vannak nekünk azok a tények is, hogy ugye képregény karakterekből, tehát Perry White is például fekete a moziban, Lawrence Fishburne-nek köszönhetően, szóval ha valahogy mi ezt fehér emberek el tudjuk fogadni azt, hogy tehát, hogy egyre kevesebb fehér ember van a Földön, és egyre nagyobb a diversity. Mert ha belegondolsz, akkor most például idén az ABC a Quantico-ban behozott egy indiai színésznőt, aki brutális népszerűségre tetszett, és a sorozat is egyből sikeres lett. És nagyon sokan abban is látják a sikernek a titkát, hogy ő egy indiai színésznő. Na most, ezek után, érted, tehát azért szerintem van bőven elég variáció Hollywoodban is, meg úgy akárhol a világon azt szétnézel arra, hogy ne csak fehér emberek játszanak olyan sorozatokban, amiket más országok számára is értékesíthetnek, nem?
Hát, nyilvánom, most valószínűleg, tehát nagyon ütlenik, hogy az lesz, hogy most meg ugye a másik kvadrára esnek át ennek a dolognak, hogy most meg abban az irányba akarják ezt nagyon eltúlozni, nagyon elmozdítani.
Hát, szerintem azon már túl vagyunk, hogy abba az irányba akarunk elmondani. Szerintem már réges-régen abban az irányban vagyunk, ahol nagyon ezt erőltetik. Nagyon jó példa egyébként erre szerintem az Oscar is, hogy ugye megint nem volt fekete jelölt, meg nem fekete nyert. Már ugye elnézést, de a bőrszínnek mi köze van ahhoz, hogy jó színész vagy sem, hogy jó filmben szerepel vagy sem? Az égéti világban semmi. És most miért kellene az akadémiának jelölni egy fekete színész csak azért, mert ő fekete? Tehát ez esetben hol van az esélyegyenlőség?
Igen, ezt egyébként Michael Caine mondta pontosan, ugyanezt, amit most te mondtál még a gála előtt, hogy ő magában az, hogy valaki fekete nyilvánvalóan nem akarra, hogy jelöljék.
Pontosan, és pontosan ez van itt is ebben a Scarlett Johansson esetében is, hogy csak azért, mert a fehér nő most nem kaphat meg egy szerepet. Könyörgöm, tehát most már nincsen szerintem olyan projekt Hollywoodban, vagy akárhol a világon, ahol kikötés az, hogy neked fehérnek kell lenned, és mondjuk ebbe a korosztályba kell tartoznod, vagy ebbe a magasságba. Szerintem erről már kezdenek leszokni Hollywoodban is, hogy rájönnek arra, hogy igazából mindenki számára nyitottnak kell lenned. És ugye lehet, hogy egy japán fogja meg... Tehát igazából meg az, nagyon kevés japán, meg koreai, meg hasonló kaliberű színész van Hollywoodban. Tehát igazából szerintem mi is csak kettőt tudnánk megnevezni a Charlie Knight Riderben, aki nagyon hasonló volt a Beach-re, ugye? Beach-ben a Charlie-ra? Vagy talán ez a kettő volt kb. Hogy hát érzem, hogy
igen,
ugyanaz
nem
volt.
Nem sokan.
Szóval igen, tehát azért érződik, hogy ott még nincsen egyfajta nagy, meg főszerepet sem igazából kapnak, úgyhogy igen, ez is egy ilyen érdekes kérdés, de neked egyébként mi a véleményed róla? Vagy te hogy látod ezt az egészet?
Hát szerintem ugyanígy, de ahogy tetted, igazából nekem eszembe nem jutott volna ezen felháborodni, hogy ő van, vagy hogy ő kapta ezt a szerepet, megnéztem a képet, hát tudomásra vettem, hogy akkor ezért forog és kész, nekem ez ennyi volt, tehát én nem is, fel sem merült bennem azt, hogy ezen igazából bárki is kiakadni, tehát én tényleg eszembe sem jutott, hogy ez valakit kiakasztana.
Ez most egy hülye kérdés, de egyébként nem tudom, hogy ezt mennyire figyelted, hogy kihagadtak inkább ki a gamerre, vagy az átlagos emberek. Mert ez egy marhára érdekel, mert még nem olvastam semmilyen cikket, hogy ki akadt.
Hát igen, ez egy jó kérdés. Szerintem nem biztos, hogy ez így elkülönül magától. Vagy igen, tehát ez a kettő elkülönül egymástól. De nem tudom, mert hát szerintem ilyen... Jó, nyilván a gamerek fejében ugye élek kép az alapján, ahogy játszottam, meg nyilván amit ők is még maguk esetleg hozzátesznek.
Na jó, de hogy önmagában csak a szeme nem fel, de ennyi a különbség Scarlett Johansson és mondjuk a karakter
között. Igen, meg szerintem azért általában mondjuk, ha van ilyen játékadaptáció, vagy ilyesmi, szerintem még gamerek azok, akik inkább elfogadóbbak. Tehát akiket mondjuk meg tudsz győzni mondjuk egy előzetessel, egy képpel, vagy az, hogyha nyilatkozik olyan jó fejet a színész, vagy ilyesmi, tehát szerintem inkább még ők azok, akik könnyen megnyőzni. Nem az ilyen randomabb emberek.
Akkor felteszem a randomabb emberek azok, akik most csinálják a fesztivált Skyrimból.
Hát lehet, meg egyébként szerintem most már lehet, hogy olyanok is beírkálják ezt, hogy problémájuk van ezzel, akiknek igazából nincs is, meg azt se tudják, hogy mi ez, csak úgy most ez ilyen felkapott téma, és akkor beleszólnak ők is.
Te most megint legalább kritizáltál?
Nem gondolom, hogy te mondjuk ilyet
csináltál. Mondjuk ezt csináltam, de igen. Ettől függően megvan a véleményemről, mert nekem megtetszett a kép, szóval érted.
Na, hát ez az.
Részemről Scarlett Johansson megkapta az áldásomat a szerepre. Csak jó film legyen belőle. Aztán igen, pont most mondtad, hogy jó fejeket nyilatkoznak. Na most ugye... Margot Robbie-nak pont a héten volt egy nagyon jó nyilatkozata, ami szerint azt mondja, hogy ő addig szeretné Harley Quinn-t játszani, amíg képes rá, amíg a teste bírja. Hát ezzel kb. Szerintem mind a ketten maximálisan egyetértünk, hogy neki addig kell játszani ezt a szerepet, és utána pedig szinkronizálnia kell a karaktert.
Hát nyilván meg közben is, hogyha lesz rá szín, vagy valami.
Hát hogy a francban, persze. Ez a magától értetődő dolog, ne hülyeskedjük már gyerekek. Igen, na jó, szóval beszélünk kicsit a tévéről, mert marha izgalmas dolgok vannak, ugyanis közeledik nyakunkon a május. Rengeteg sorozat már be lett rendelve, rengeteg pilot sorsa eldönteni látszódik, és nagyon sokan ott dolgoznak a levegőben, és ezekről fogunk most gyorsan megpróbálunk legalábbis átfutni azon, hogy mi is lehet a történet mindegyik csatornánál, jó? Ha készen állsz, akkor csapjunk bele. Az ABC-nél ugye a Castle, illetve a Nashville-nek a sorsa az, ami kétséges jelenleg. Jelenleg, ha jól tudom, akkor Nathan Fillion-on tárgyalnak a Castle készítői, és azt rebesgetik, hogy mindkét sorozatnak jobbak az esélyei, mint mondjuk a többi társuknak, viszont benne van a pakliban az is, hogy mindkét sorozat egy sokkal rövidebb évadra fog visszatérni. Ami egyébként egyben az utolsó is lehet. Na most ezzel szemben ugye pár nappal ezelőtt pont azt nyilatkozta a Kesszőnök egy jelenlegi showrunnerje, aki talán harmadik vagy negyedik showrunnerje a sorozatnak, hogy ők leforgattak egy alternatív befejezést arra az esetre, hogyha a sorozat véget ér. De nagyon bíznak abban, hogy nem ezt kell adásba küldeniük. Úgyhogy... Yay! Felteszem az ő részükről. Itt ugye az is valami szerintem megkönnyíti a tárgyalásoknak a lényegét, hogy ABC stúdiótól érkezik az ABC-hez, úgyhogy ugyanaz a stúdió gyártja, mint amelyik műsorra tűzi, úgyhogy ez neki egy kisebb fajta megnyugvás jelent, míg mondjuk a Nashville esetében egy kicsit más, mert azt ugye a Lionsgate TV készíti, viszont a minden igaz, akkor az élő, illetve még az aznapi adásokban egy kicsit erősebb a sorozat, és egészen jól teljesít a DVR nézettségekben, úgyhogy itt is inkább az utónézettségek azok, plusz ugye az eladható termékek, amiket a Nashville-le le tudsz adni, azok, amik igazából a Nashville mellett szólnak. És ebből kifolyólag, mint hogy brand, ezért több mindenhoz, amit be fogják rendelni. Aztán ugye ott van az American Crime című sorozat, ami valószínűleg berendelés kaphat, míg mondjuk ugye a Carter ügynök nagyobb valószínűséggel fog nem berendelés kapni, tehát nagyobb valószínűséggel fog kaszát kapni, mint berendelést. Aztán érdekes a Family-nek, illetve a Cash-nek is a lehetőségei, ugyanis a Family például a DVR nézettségben már tisztességesebben teljesít valamivel, viszont a catch az teljesen biztos, hogy bukó. Tehát ez a hobb biztos, hogy nem fog visszajönni. Úgyhogy megvan aztán az első Shonda Rhimes kasza sorozat, ami instant kasza lett. Aztán nagyon érdekes a Last Man Standing, illetve a Dr. Kennek a sorsa. Felteszem, te egyébként már nem nézed a Last Man sem, nem?
Én szeretném, elkezdtem az évadat, aztán nem is tudom, hogy felnéztem az első párat, aztán utána valahogy már azon kaptam meg, hogy már csak néhány van vissza, és akkor most úgy vagyok, hogy megvárom még vége az évadnak, és akkor majd utána megnézem.
Uh-huh. Jó, lett.
Szerintem most már véget talán, vagy egy-két résznél.
Igen, azon érdekes, hogy a Last Man Standing a 20th Century Fox gyártja, míg, ha jól értem, akkor a Dr. Kent pedig a Sony készíti, úgyhogy jelenleg mindkét stúdióval folynak a tárgyalások, illetve a megbeszélések, és valószínűleg majd egy utolsó pillanatos berendezés vagy kasza lesz bármelyiknek a dolga. Egyébként szerintem meglepő lenne, hogy bármelyiket is elkasszálnak és nem rendelnék be, mert mind a kettő jól teljesít nézettségben.
Hát igen, szerintem nem lehet, hogy
így van. Arról nem is beszélve, hogy ha mindegy, akkor mindkét sorozat ráadásul van egyfajta közös nevező a két sorozat között, úgyhogy még az sem kizárt, hogy azáltal, hogy mondjuk a Last Man Standing és a Dr. Ken is túlélő lesz, mondjuk még mellé megvesznek egy másik sorozatot is attól a gyártótól, és akkor így esetleg valamilyen megoldással műsoron tarthatják ezeket a sorozatokat. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog lesz. Aztán azt mondják, hogy az idén középszezonban indult The Real O'Neill című sorozat ugyan bizalomgerjesztően kezdett, és hogyha nem történik semmi vele nézettségileg, semmiféle komolyabb összeroppanás, akkor van esélye a visszatérésre. Míg mondjuk a Muppetsről és a Gallivantra azt mondják, hogy hát szinte teljesen kizárt. Galavantért azért kár, pedig ott még az első évadot se fejeztem be. Na mindegy. Te se szerintem, nem? Vagy te az befejezted?
A Galavantet?
Aha.
De az első évadot, az talán igen. Igen, szerintem az elsőt az befejeztem.
Jó, a másodikot az hiszen egyik sem kezdte, ami valahol azért elég nagy sémolnász szerintem.
Igen, de majd letoljuk mindenki.
Hát nekem azért vannak ez ebbfelé kétségeim, de igen. Szerintem én nem is tudom, hogy láttam belőle talán három részt. És csak nyomozat.
Igen, szerintem van nagy úgy. Igen.
Igen. Na mindegy, kár érte. Pedig egyébként az nagyon érdekes, hogy valahol viszont bejött. Valahol meg nagyon nem. Szóval nem. Olyan nem volt, ahol nagyon nem. Olyan volt, ahol nagyon bejött. Nem. Aztán a CBS-nél nagyon érdekes kérdés a Criminal Minds, tehát a gyilkos zsemlék sorsa, melyik ugye jelenleg a 11. szezonját. Most mi van? Most mi volt olyan vicces? Nem én találtam ki ezt a címet, hanem az RTL írta ki jó sok évvel ezelőtt.
Jó.
Na, ez az ő címük, szóval nyugas le, fiam. Szóval igen, tehát a Gyilkos Zsemlék egy nagyon drága sorozat a 11. évadában van, és ugye a CBS-en vagyunk, és az ABC Studios gyártja. A CBS Studios-szal együttműködésben. Úgyhogy itt ráadásul nagyon sokat dobhat a latba a nemzetközi eladás, ugyanis az a sorozat nagyon-nagyon népszerű. És ha választani kell mondjuk a Gyilkos Zsemlék, illetve a Beyond Borders című spin-offja között, akkor mindenki azt mondja, hogy a Gyilkos Zsemléknek nagyobb az esélye sokkal, sőt, több mindig az, hogy vissza lehet érni a következő szezonra. Úgyhogy amennyiben sikerül a CBS-nek és az ABC Studios-nak megegyeznie, a licenszdíjakkal kapcsolatban egészen biztos, hogy ezt a sorozatot még látni fogjuk. Aztán nagyon érdekes kérdés az Old Couple-nek a helyzete, és aminek te elkezdted a második évadát, én még mindig nem jutottam el oda, szerintem az első sem fejeztem be. Na mindegy. Majd ez is egyszer, remélhetőleg. Itt azt mondják, hogy bár tisztességesen teljesít, de azért azt se feledjük el, hogy nagyon-nagyon jók a kérdőjelek a sorozat folytatásával kapcsolatban, és azon nagyon érdekes ebben a történetben, hogy akárcsak a Mom és a Brock is lányok, tehát ez sem a CBS által birtoklott produktum, hogy jól emlékszem, hanem bárfára sem tudja igazából. Azt tudom, hogy basszus, de ott nem emlékszem, hogy ki a gyártójának a sorozatnak. Na mindegy. Szóval igen, az a lényeg, hogy több mint valószínűleg berendelik méghozzá. Azért fogja berendelni, mert ugye Matt LeBlanc-nak berendelték a sorozatát, vagyis a pilotot, és ugye a CBS szemre a marketing szempontból nagyon-nagyon jól hangzana az, hogyha azt mondhatnak, hogy igazából két jó barát is van a birtokunkban, vagy nálunk.
Hát igen.
Szóval ebből a szempontból nagyon jó az Old Couple-nek a berendelési esélye, aminek én nagyon örülök, mert Matthew Perry meg mindig elfelejtem a srácot, amit pedig marhára imádom. Na mindegy, szóval ők szerintem ezt mind a jó párost alkotnak, és igazából szeretném nézni, csak nekem nagyon sok bajom volt az első évadás. Hát, ha mondjuk a második évad egy kicsit jobb lesz.
Szerintem nem. Ha az első sok bajom volt, akkor ez is ugyanolyan sok lesz, vagy még több.
Kösz, hogy elvetted a kezem tőle.
Nem az, csak hát érted.
Értem, szerintem elvenni az emberek kezét minden többet önnek. Tudod mit, ellene meghalap itt ember? Na, tessék, kimondtam. Na, hú, de nehéz volt. Na, mi? Szóval... Szóval igen, tehát a helyszínelők
szájt...
Nem fogok válaszolni a kérdésedre, köszönöm a kérdést. De mindegy, szóval a helyszínelők Cybernek egyébként azt mondják, hogy valószínűleg lesz egy rövidített évados berendelési lehetősége. Aztán ugye az Angel from Hell ugye kaszát kapott, viszont ez szemben a Life in Pieces, ami nálunk talán a Családunk darabokban címen fut, nagyon jó az esélye.
Családom darabokban,
köszi. Aztán nagyon érdekes egyébként a Limitless, ami teljes egészében a CBS gyárt, valamint a Code Black, aminek csak társ tulajdonosa a CBS, míg a Supergirl és a Rush Hour pedig a Warner-től érkeznek. És ugye azt mondják, hogy a Rush Hour-nek elég kicsik az esélyei, a Code Black esetében... A Code Black esete azért nagyon érdekes, mert ott van egy új orvosi pilotja a CBS-nek, ami a Bunker Hill címre hallgat, ami szintén egyébként koprodukcióban egy másik stúdióval készül, és a két sorozat közül az egyik lesz az, ami berendelést fog kapni. Tehát a kérdés az, hogy megbízol-e egy olyan sorozatban, amelyik az első évadában tűrhetően teljesített, vagy beválaszt egy teljesen új sorozatot, amit teljesen nulláról kell felépítened. Te melyiket választanád?
Hát, ez egy nagyon jó kérdés. De hát azért, nem tudom, nulláról felépíteni, nyilván azért másabb, vagy nehezebb, vagy hosszabb folyamat, mert hát nem is biztos, hogy bejön.
Így van. Ráadásul az is nagyon érdekes, hogy egy hónappal ezelőtt mondta Les Moonves azt is, hogy nagyjából 5 sorozatot terveznek berendelni az újoncok közül. Én nagyon csodálkoznék rajta a Supergirl, még Supergirl nem lenne köztük, és igazából én azon csodálkozok, hogy még nem rendelték be a Supergirl, pedig teljesen egyetlenül be fogják rendelni. Szerintem legalábbis, szerintem annak is a Limitlessnek vannak a legjobb esélyei. A Code Black, hát szerintem pontosan azért, mert az szállít valamilyen fix nézettséget, és azért hülyeség lenne CBS-től eladom, de valaki megteti, akkor az a CBS. Szóval, érted? A Rush Hour viszont tudik, kassza lesz. Aminek én igazából csak azért nem örülök, mert második is egyébként meg fogom nézni, mert ugyanis onnantól kezdve veszi át a Psych-nak a vezetőírója, meg a kreátora a cuccot, úgyhogy onnantól kezdve én kezdek egy kicsit bízni benne, hogy hát, ha ott talán valami történik vele. Aztán nagyon érdekes volt, nem tudom, hogy te hallottad, vagy belefutottál te abba a spoilerbe, hogy mi történt a Sleepy Hollow 3. évadának a fináliában?
Hát azt történt, amit előtt olvastam Twitteren, valószínűleg az, hogy a színésznő kiszáll, vagy meg is halt talán benne.
Meg is halt benne, így ahogy mondod. És nagyon érdekes, mert ez a sorozat sem teljesít különösebben jól az élőadásban, viszont Davy Allen nagyon-nagyon sokat hozzá tud tenni. És ugye, mivel ugye ez egy nemzetközileg is ismert brand, ezért pénzt termel a Foxnak, aki gyártja. Úgyhogy értelemszerűen a Sleepy Hollow-nak még mindig, hiába van benne a pakliban, azt mondják, hogy nagyon jók az esélyei. Aztán nagyon érdekes kérdés a Grant Federt, illetve a Grinder, aminek nem emlékszem, a Jogászokásza.
Igen.
A Jogászokásza a címe. Mindkét sorozott még egyelőre a buborékban csücsül, és arra várnak, maradjál már kúsba, ügyenő. Arra várnak, hogy az egyik buborék kirobbanjon és felrobbanjon, és azt mondják, hogy valószínűleg mind a kettő kaphat berendelést, viszont mind a kettőnek inkább nagyobb esélye van arra, hogy középszezonban folytatódjon, mint arra, hogy főszezonban. Úgyhogy ez egy kicsit azért elég elkeserítő dolog szerintem, nem?
Hát ezért mindenképp roblavot oda száműzni a középszezonban, mert ő szerintem nem ezt szokta meg.
Hát szerintem nem is ezt érdemli, mert szerintem maradt
hát
is
egy
sorozat. Igen. Viszont azért azt se felejtsük el, hogy az még önmagában nem jelenti azt, hogy csak 13 részt kaphat, mert az még mindig jelenti azt, hogy bebukik egy új sitcommal a Fox. Tehát erre még mindig van esélye. Majd ezt majd kiokosodjuk májusban szerintem. Aztán ugye azt tudjuk jól, illetve sejtjük nagyon jól, hogy a külön vélemény, aztán a Second Chance, Cooper Barrett's Guide to Surviving Life, illetve a Border Town is kaszert fog kapni. Az NBC-nél nagyon-nagyon érdekes a kérdés, ugyanis ott a Laura rejtélyei van még mindig egy nagyon-nagyon érdekes helyzetben, viszont azt mondják, hogy ennek a sorozatnak még mindig jók az esélyei. tekintve, hogy most mondjuk ugye a legutóbbi alkalommal pedig nagyon jó nézettséget is szállított már önmagához képest. Úgyhogy ennek még mindig vannak esélyei. A Heartbeat több mint valószínű, hogy ennyi volt az NBC-nél, míg mondjuk a Carmichael Show-nál azt mondják, hogy hogy több mint valószínű, hogy folytatódni fog. Aztán nagyon érdekes a Crowded-nak az esélye, ugyanis itt azt mondják, hogy eléggé rezgő talajon áll, tehát nincsenek fix pillérei ennek a sorozatnak. A telenovela teljesen biztos, hogy nem folytatódik, az Undateable is még ott van, hogy nehéz egy kicsit így eldönteni, hogy most folytatódjon a sorozat, vagy ne folytatódjon a sorozat. Úgyhogy ez még mindig ott lóg a levegőben. Én még mindig szeretném azt mondani, hogy mind a Crowded, mind az Undateable folytatódhat, és ne adj Isten jövőre, lesz annyi eszük a készítőknek, hogy mindkét sorozat, hogy összetegyék ezt a két sorozatot, és egy este fussanak. És persze mindez úgy, hogy az Undateable megtartja az élő mi voltát.
Hát nyilván csak úgy.
De egyébként ezt hogy láttad?
Hát én nagyon remélem, hogy ezért végül is berendelik. Igazából szerintem az Undateable időkötve minden évad végén ez volt, hogy senki nem gondolta, hogy be fogják kérni, aztán ugye mégis mindig bekérték, ugye közben élő is lett a sorozat, aztán ráadásul mind a két parton élő lett.
Igen,
már csak ezért.
Ez nagyon érdekes. Szóval igen, ez van, hogy ami jelenleg zajlik így a tévés piacon. Ma megkérdezem egyébként tőled azt, hogy vajon te melyik sorozatokat szeretnéd, hogy visszatérjen, mert mivel nem sokat nézel belőlük, ezért igazából lehetem tök különleges kérdezni.
Igen, de azok azért szerintem kb. Mindegyiket.
Hát jó, persze, nyilván. Meg nyilván azokat, amik a BMW-ben beszélgetünk, azok mind szeretnék, hogy visszatérnek.
Azokat persze.
Így van. Oké, a következő érdekes dolog ugye az volt, hogy Louis C.K. bejelentette szombaton a rajongóinak egy levélben, hogy véget ért a Horace és Pete. Na most mindez egy nagyon érdekes dologhoz vezetett, ugyanis előtte hétfőn pont azt mondtam a Howard Stern műsorában, hogy anyagi gondokkal küzd, mert hogy annyira lehúzta őt anyagilag az egész procedúra, ugyanis a saját pénzéből finanszírozta a sorozatot, és ha mindenleg azok ráadásul 2 milliós hitele is van. És mivel ugye semmiféle marketinget nem kapott a sorozat, sehol nem reklámozta, így igazából senki az egyetemileg nem tudott arról, hogy a sorozat létezik, ebből kifolyólag igazából szinte senki nem nézte. Ebből kifolyólag pedig a pénz sem folyik be az ő számlájára, ergo ő azt jósolja, hogy talán nyár végére, hogyha most elkezdi egy kicsit reklámozni, akkor talán nyár végére visszajöhet az a pénz, amivel ki tudja fizetni a hiteleit, és onnantól kezdve pedig egyenesbe jöhet. Na most ezt a szituációt te hogy látod? Mennyire volt bátor húzás tőle, vagy mennyire volt hülye húzás mondjuk tőle?
Hát valahol mind a kettő volt nyilván, de igazából az itt a fura, tényleg amit pont beszéltünk még itt a felvétel előtt, hogy tulajdonképpen neki miért nincs pénz, vagy hogy mi van azzal a pénzzel, amit ő begyűjtött a Louis-ból, meg a DVD eladásokból, a fellépéséből, meg mindenféle ilyenből. Tehát hogy neki tulajdonképpen miért kellett kölcsönt felvennie?
Ráadásul mindegy azokra a negyedik rész követően kényszerült erre a lépésre, igen, ami igen. Azért elég durva dolog. Szóval igen, tehát nehéz egy kicsit megjósolni, tehát ő azért valami olyasmit remélt, hogy ő van annyira népszerű, hogy reklám nélkül is mondjuk 4 rész alatt visszatermelje annyi pénzt a produkciója, hogy abból ő tudjon forgatni újabb epizódokat. Ez ugye nem történt meg, és ezért kellett felvenni a hitelt. Hát, na jó, csak ez most megint olyan dolog, hogy reklám nélkül azért kicsit nehéz kés eladni bármit is. És ez nem csak rá vonatkozik szerintem.
Hát persze.
Szóval ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, mert rengeteg szempontból, hogy vajon hogyan is juthat elő arra szintre. Tehát nem tudom, hogy láttad-e valaha is a lakását, de az valami brutális. Tehát ha abból indulunk ki, akkor neki rengeteg lóvéja van is. Igazából tök fölöslegesen kellett felvenni a hitelt is, felteszem. De mindegy, egyébként nagyon, nagyon bátor próbálkozás volt, és ugye azt is mondta, ha jól emlékszem, hogy utána, hogy megpróbálja majd eladni valakinek a sorozatot, tehát hogy tévében is látható legyen. Na most, ebből kifolyólag, hogy sikerül neki ezt megcsinálni, mert pedig szerintem sikerülni fogom, mert miért ne. Igazából 10 milliókon van rá, hogy miért nem, mert ugyanis ez egy borzasztóan depressziós sorozat volt, legalábbis az, amit én láttam belőle, hogy ez köszönöm. Ehhez képest a Ranch az kb. Egy Kimmy Schmidt kategória. És ezt most halálkomolyan mondom. Na mindegy, szóval igen, tehát azért nagyon sok tehát hogyha sikerülnek eladni a tévé számára, akkor onnantól kezdve pedig ő sokat a pénzt fog visszakapni, mint amennyit beleölt a produkcióba fala is. És onnantól kezdve pedig meg lehet lehetőség arra talán, hogy esetleg abban a formátumban egy tévé számára ugyanígy, ahogy ezt csinálta, folytatódhasson a dolog. Tehát azért van rá rációs, vagy reális lehetőség szerintem. Nem egy elérhetetlen kitűzött cél. Na jó, mindegy. Oké. Aztán nagyon érdekes cikkre bukkantunk a héten, mely szerint eddig, ha minden igaz, akkor 14 tévés halál történt. És 17 van vissza májusban. Na most erre neked mi a reakció? Tehát hogy állsz ezek után egy sorozathoz?
Hát nem tudom, én már nagyon kételkedem mindenféle sorozatos halálokban, hogy azok most tényleg megtörténnek-e, vagy mikor fognak feltámadni, vagy kihalnak egyáltalán, vagy minden ilyesmi.
Érdekeségben ez a szkepticizmusod a dologhoz, mert szerintem az esetek túlnyomó többségében, mert visszanézel ebben a 14-re, szerintem ebben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés olyan van, aki visszajöhet valamilyen formában, vagy bármilyen lehetősége lenne rá, hogy visszatérjen. Mert hogy elkötelezettségei vannak más programok iránt, vagy csak szimplán nem, tehát szimplán az írók érezték úgy, hogy kifáradt a karaktere. Most például az egyik legújabb április 14-én az például Liz King karaktere volt Raketalistában. Hoppá, spoiler következik. Bocs, ezekkel lehet volna kezdenem. Elnézést azoktól, akik a fekete listát magyarul követik. Aztán ugye, ahogy te mondtad egyébként spoiler megjelölés nélkül, Abby Mills meghalt a Sleepy Hollow-nak a harmadik évados fináliában. Aztán Finn Mikkelson meghalt az április 8-ai Originals epizód alatt. Április 7-én pedig Andrew Nichols halt meg a Scandalben, ami felteszem mindenkit sokkolt. Aztán ott van Mimi Whiteman és Camilla Marks, akik leszbikusok voltak, ha jól emlékszem, az Empire-ben a Foxon. Április 6-án. Aztán nem, most ez egy durva spoiler lesz, nem tudom, hogy mennyire. Szerintem ezt hallottam meg, úgyis végz te is ezt a listát. Április 6-án ugye volt az Arrow-nak az az epizódja, amikor kiderült az, hogy kit is rejt a sír, amit megpendítettek a szezon elején. És ugye ez az, amivel kapcsolatban azt mondod, hogy szerint te kételkedsz benne, hiába mondták a készítők, és a csaj is azt, hogy nem fog visszatérni. Laurent ugye kinyírták. Szerinted nem. Meglátjuk, kinek lesz igaz a hosszú távon.
Jó.
Aztán Nina Krilova is meghalt az Americans április 6-ai epizódjában. Mary Lewis-t is kivégezték április 1-én, mikor máskor. Nora Hildegard társaságában a Vampir napokban. Aztán március 31-én Lincolnt is megölték a Hundredban, amit szerintem mindenki az égét a világon tudott, hogy be fog következni. Szerintem igazából azt is sejtettük, hogy mikor. Tehát Lexa után már egy kicsit azért elég egyértelmű volt, hogy be fog következni. Itt egyébként a színész akart kiszállni, mert úgy érezte, hogy az idei szezonban, amit a karakterével művelnek, az valami botrányos. És most ezért ebből kifolyólag elkezdte fikázni mindenfelé a Hundrednak a stábját, mert az ő történeti részét, hogy mennyire legközelebben bántak bele. Hogy mennyire nem foglalkoztak vele, meg nem adtak neki semmiféle munkát lényegében, és ezért ő úgy döntött, hogy akkor kiszáll. Köszönjük szépen. Aztán Dr. Dennis Kloy The Walking Dead-ben meghalt március 20-án, előtte pedig, ha minden igaz, akkor Lexa március 3-án, basszus, mert tömt egy hónapja volt, az durva. Előtte pedig Astra kezdte a szezont február 8-án a halálával. Na most ezek után Abzero bejelentette, hogy még 17 tévés halál várnánk májusban. A kérdésem igazából az van, hogy szerinted ez mennyire egy jó húzás? Tehát ha belegondolsz, tehát nem hiszem, hogy egyébként annak idején sokkal kevesebb lett volna, hogy az elmúlt pár évben sokkal kevesebb karakter halt volna meg, vagy mondott volna ki először azt, hogy szeretlek, vagy lett volna terhes, vagy valami. De most nagyon ez a haláltém, ez nagyon-nagyon ilyen trendi dolognak tűnik nekem sorozatokban. És bár általában nézői érzelmi szempontból abszolút egyetértek vele, és igazából szükségesnek is érzem nagyon sok esetben, még akkor is, hogyha sajnálom a színészt, aki jobb esetben talál egy következő melót, rosszabb esetben pedig nem. De én már kezdek eljutni arra pontra, amikor igazából nagyon-nagyon kevés olyan sorozat van, ahol meg tud rázni bárkinek is a halála, aztán ugye eljutok arra pontra, amikor igazából realizálódik bennem az a dolog is, hogy nagyon-nagyon kevés olyan sorozat van, ahol igazából megveszek a karakterekért. Tehát például ilyen a Hundred, ahol Lincoln halál engem akkor is sokkolt, amikor tudtam, hogy ez be fog következni. A Lexa halála ugyanez volt. Na most, Na most nem tudom, tehát ezek után Dean és Samnek a halála egyáltalán nem tudna sokkolni, független attól, hogy még mindig azt mondják, hogy végleges lesz a következő halál. Én még mindig nem hiszek benne, tehát én vagyok egyedül szkeptikus. És ezért tényleg, tehát nagyon viszonylag szerintem kevés olyan történet vagy karakter létezhet, akinek a halálához úgy meg tudna rázni. Kik azok, akiknek a halál akár komédiában, akár drámában meg tudna rázni téged?
Hú, hát nem is tudom, komédiában azért szerintem nagyjából bárki, ott igazából szerintem nem nagyon számít az ember ilyen halálesetekre. Tehát persze voltak már, meg vannak is nyilván, de szerintem azért azok közül, amiket most nézünk, vagy nézek, ott szerintem bármelyikben nagyon meglepő lenne, hogyha bárkit is megölnének.
Dráma?
Dráma? Hát nem tudom igazából. Esetleg a Supergirlben tudnám megküzdeni, de igazából nem hiszem, hogy... Nem tudom.
Kiről?
Én maximum főnökről tudnám, de ő meg lehet, hogy mert az előző rész végén meghalt, hogy nem is tudom pontosan, hogy...
Milyen főnök?
Hát a... Az a Marsi fickó, aki a lakváltó csáv.
Ja. Marsi fejvadász.
Igen, de igazából nem tudom, valahol azért azt sem hiszem, hogy őt kiírnák igazából.
Én csak remélem azt, hogy nem fogják kiírni.
Nem hiszem.
Na jó, akkor ennyi teheti tudnánk rossz, szerintem ezt marhára kibeszéltük, tekintve, hogy nem tudom, mit tudsz hozzászólni. Köszi. De pedig gondoltam, hogy ez mennyire egy jó téma lesz, ez olyan, ami ez igazából mind a ketten értünk. Várjál, beszélgessünk így, maradjunk mégiscsak a témánál. Mi volt számodra a legsokkolóbb haláleset?
Úgy összességében? Bármikor, bármi?
Ma például.
Ma?
Hát hülye kérdéseid
értem. Gondolom, mert ma még egyet sem hallottam.
Na, akkor mesélj arról.
Nem is tudom, mik voltak ilyen nagyon sokkolók.
Egyébként péntek este az egyik karakter meghalt a Winona Earp-ben. Igen, folytasd. Szívesen a spoilereket.
Nem tudom, hát... De az olyan is egységtesen, pedig biztos azért volt nagyon sok, amivel tényleg megrázó volt. Meg... Amire mondjuk nem számított az ember. Nem, okay. Nem tudom, most egy se jut eszembe egyszerűen.
Hölgyem és uraim, Luke egy kicsit túl fáradt tud jönni. semmi baj, tereljük a témát egy kicsit a komédiazónak irányába, ugyanis legyen beszélős kicsit a Goldbergsről. Te nem emlékszem egyébként, mert szerintem én biztos, hogy mutattam neked, de nem emlékszem, hogy mikor volt az, amikor te először hallottad a Tom Sawyert. Vagy mikor volt az első alkalom, amikor te először hallottál rá?
Szerintem valamikor, amikor te linkáld, én ismertem őket nagyon, nagyon régóta, de én nem hallgattam őket soha. Azt nem tudom, hogy neked volt egy ilyen időszak, amikor te hallgattad őket, mert akkor linkáltél, akkor hallottam tőlük. Szerintem azokat, amiket te linkáltél.
Szerintem nekem legalább egy-két olyan korszakom volt, amikor rásos voltam teljes hiszében.
Volt több is.
Igen. Nem, egy még biztos, hogy előtted volt, egy meg utána, akkor ezek szerint.
Aha, na, hát akkor én egyben voltam benne, igen.
Legalább, ja. Igen, mert a Rásban, mert szerintem ugye abban az időszakban, ugye a rockzenében megvolt ez az eufória érzete, vagy nem tudom, ahogy így elbűvölt a zene. És igazából ez is egy olyan dolog, ami szerintem ma már abszolút nem létezik. Meg elképzelhetetlennek tűnik számomra legalábbis a mai világban, zenei világban teljes egészében, nem?
Hát igen, az baj most, mert szerintem nem nagyon lehet újat mutatni, mert igazából nem tudsz fel olyan stílust, vagy olyan kombinációt kihozni, amiből ne lenne már legalább 100 olyan zenekar.
Na ez az. És igazából az a nagyon fura szerintem, hogy már ugye, ha azokat a ha teljes bandakört nézem, akik népszerűek, vagy akikről feltehetőleg hallottál már, köztük nincs még egy olyan zenekar, mint a Rush. De igazából belegondolok, akkor nincs még egy olyan zenekar sem, mint mondjuk tulajdonképpen bármelyik ilyen nagy, mint a Boston volt, vagy a Creedence Clearwater megtársaik.
Igen.
Ami nagyon érdekes tekintve, hogy az emberek sokkal több drogot használnak manapság, mint annak idején, de mindegy.
Hát igen, azért nyilván nem csak amiatt volt ez akkor, mert biztos, hogy volt szerepe sok ilyen népársza, de... Azért nyilván azokban a zenekarokban volt valami más is ezen kívül, amit most már nem tudnak, vagy nagyon-nagyon kevesen tudnak a mostaniak közül megcsinálni.
Miért ne tudnák megcsinálni?
Hát nem tudom, ennek azért sok oka lehet szerintem, mert valahogy nyilván benne van ez is, hogy azért jóval kevesebb ember kevesebb inger érte az embereket úgy összességében, ugye internet sajon volt, telefon, semmi ilyesmi, és akkor azért sokkal nagyobb értékes volt szerintem a zenének, meg sokkal inkább odafigyeltek rá az emberek most, akár a szövegekre is, a dallamokra, meg tényleg minden, meg hát ugye akkor úgy megvette mindenki az albumokat, akit érdekelt, meg elment a koncertekre, azért ma már ugye, mit tudom, megnyitsz egy listát a Spotify-on, vagy YouTube-on, vagy bárhol, és akkor lehet, hogy ha mondjuk csak ilyen háttérnek megy, akkor se tudod igazából, hogy mit hallgatsz sokszor.
Igen, csak hogyha meghallasz egy olyan zenét, ami mondjuk, mint mondjuk a Tom Sawyer, akkor az teljesen magába ízel.
Hát igen, de szerintem ez is... Általában szerintem mindenki ilyen régebbi zenékre kapja fel a fejét. Most nem azt mondom, hogy nem lehet újak között is jókat találni, mert azért nyilván vannak, de...
Vannak?
Nagy általánosában az biztos vannak.
Hát nem tudom, én nem hallottam semmi jót, de ha te mondod?
Tehát igen, nyilván nem lehet, hogy ezek a dalok, amik még ilyen 20-30 vagy hát akár még több évvel, még régebb óta megvannak, hát a Beatles is például, vagy most lehetne mondani tényleg bármint 40-50 év távlatából, és azért nem lehetne, hogy ezeket még mindig hallgatják, meg hogy azok is hallgatják, akik nyilván nem is éltek akkor.
Na ez az. Érdekes egyébként ez az egész dolog. Aztán amit én még úgy Isten igazából érdekesnek találok, az, hogy amikor én először hallottam, tehát szerintem azt tudom, hogy nekem az első rásos korszakom az nagyjából ugye spancserekkel egy időbe telt. Ugye nem tudom, mennyire van meg ez a Jason Segel Porrad film. Ott ugye ők elmennek egy... Tehát ott végig egyébként a Limelight-ot tolják, ami egyébként nekem a kedvenc rás számom. És emlékszem arra, hogy annak idején 2008 tájéka lehetett talán, vagy nagyjából Schatzberg kb. A körül, hogy amikor beszereztem az egész diszkográfiájukat, kb. Ugyanúgy az ő hatásuk alá kerültem, mint kb. Mint ahogy a filmbe tették. És arra emlékszem, hogy ami nagyon-nagyon kiemelkedett az én számomra is többek között, az mindenféleképpen a Limelight volt, ami nagyon-nagyon sokáig, szerintem minden mai napig egyébként rajta van az egyik MP3-on, és amiről fogalmam is, hogy hol van, meg a másik a Tom Sawyer volt. Ez a két dolog egyébként a legközismertebb. És igazából ugyanazt a... Tehát olyan, mint egy hipnózis. Én nekem is így tudnám leírni egyébként a rásnak a zenéjét, mert ezen túl bármelyik számokat meghallgatod, akkor az szinte majdnem ugyanolyan. És igazából ugyanarra az egykaptapára épül fel az összes számuk, és hangulatuk, és az egész, és valahogy mégis mindegyik más, és valahogy mégis mindegyik képes olyan hatást kiváltani bele, mint hogyha mondjuk elmennél a pszichológushoz, és mesélnél róla az életedről, aki folyamatosan azt kérdezni, hogy na igen, és milyen volt a gyerekkora? Hát, gyerekkor volt a cipek. Fölkeltem, fölöltöztem, bekötöttem a cipőmet, miután más nem tudták, hogyan kell nyuszi fület izélni, elmentem iskolába, végigszenvedtem a napot, és galacsin dobáltunk a tanárnőnek a hajába, aztán mit tudom én, firkáltuk a táblára, mint a Bart Simpson, aztán hazamentünk, játszottunk, rosszabb esetben házit írtunk, a jobb esetben már nem kellett ugye otthon házit írni, mert be voltunk zárva az ültetőbe, aztán ott voltunk, mint a rossz kislányok. Szépen el voltunk, aztán utána hazamentünk, játszottunk, ahogy már mondtam, aztán jött a vacsora, hát teletöltük a vendőt, aztán pedig Benderrel meg egy sörre leültünk tévét nézni, és néztük a Futurámát meg a Simpson családot. Hát kb. Ugye ennyi volt a gyerekkalom, most megállt a magáéval, hát kérem szépen. Aha. És mi a helyzet az anyjában? Hát kérdésében az úgy volt, hogy az... Hát mit tudom, mert volt egy. Hát mert akkorban még az egy volt a normális, nem úgy, mint ma. Ma már azt képzelünk le azt is, hogy van három valakiből érte aztán. Nézze, hogy... Hát is kocs. Ha nekem most csak együtt, ha igazságos ez? Hol van ilyenkor Mátyás? És ez így megy tovább egyébként, igen. Szóval kb. Ilyesmi a rásnak a zenéje, amikor megfejtitek az életnek a nagy kérdéseit szerintem. És valami ilyesmit élt át Erika is ebben az epizódban. Beszélgess nincs itt erről. Érdekes egyébként, tehát szerintem tökéletesen jól bemutatták azt, hogy mennyire gyorsan változik egy tínédzser lánynak az élete, vagy a kedvenceinek a dolga. Ez körülbelül ugyanaz, mint amit nagyon sokszor elmondtak, szerintem talán ebben a komédiában is, hogy nagyjából egy nap az megfelel mondjuk ilyen 100 felnőtt napnak egy tínédzser életében.
Ja, hát persze.
Valami is skálán is mozoghat akár. Mert olyan gyorsan változnak a dolgok, hogy ma még az egyik bandát szereted, másnap már a következőt. És igazából szerintem tínédzserként valami ilyesmi jellemező szinte mindenkit, mert nagyon... Tehát ott van még ugye a 14 éves kortól kezdve, 24 éves korodig jobb esetben az az igazi kísérletezgető és kipróbáljunk minden dolgot korszakodat éled. Ezért van az, hogy rengeteg nő is már egy másik nővel az egyetemen meg hasonlók. De erről majd egy pszichológiai session-nak fogok beszélni talán egy agyasnak, akinek van diplomája is, meg így tudom én. Mondjuk nem a helyi kukára járt a papírért. Na, de te hogy látod ezt az epizódot? Számodra milyen volt egyébként egy rás-centrikus epizód?
Hát igen, szerintem érdekes volt, meg igazából, de persze itt ugye a rásra mentek rá, de szerintem, hogyha valaki nem is hallgat rást, vagy nem is ismeri a kászét.
Majd ezután fogja.
Másfél meg azért szerintem mindenkinek van ilyen zené, amit mondjuk meghallott, és akkor úgy érezte, hogy ez ettől tényleg eldobja az agyát meg, hogy ez annyira átjárja őt, meg annyira jó. És,
ezek után félek megkérdezni, neked mi volt ugye a 90-es évek elején az a zene, amit te így eltöltél az agyad, és egykor a üröltbe mentél át. Csak azt nem mondta, hogy Backstreet Boys, mert nagyon verlek.
Nem, akkoriban nem hallgattam.
Áll az égnek. Cindy Lauper?
Micsoda?
Cindy Lauper?
Szerintem akkor ő sem. Igazából, akkor még így nem hallgattam ilyen tudatossággal zenét, mert nem tudom, hogy nálam mikor kezdődött.
Jézus, csak azt nem mondta, hogy a hip-hop boys, vagy a hip-hop gang, vagy mi volt az.
De mondjuk szerint volt egy időszak, amikor igazából azt hallgattam, hogy ment a rádióba, mit tudom, hogy 7-8 évesen még biztos.
Na jó, csak hogy ott is felmerül az emberben a kérdés, hogy akkor melyik zene volt, melyik rádiót hallgattad, érted?
Hát ezt nem tudom, amelyik ment, akkor fogalmam nincs, hogy...
Volt sláger, hogy mondalom, bízt is értetted. Így szeretik az országot ketté felé, nem pedig a pártokkal. Legalábbis így a...
Igen, szerintem a sláger egy volt inkább. Sok életet ismertem, nyilván ott azért mentek akkoriban, szerintem kimondottál jó zenék is.
Oké, de meg volt az első, ami úgy beléd vágott, mint mondjuk itt a Erikába a rás? Mondhatsz, hogy tínédzserkorból sem kell visszamenni gyerekkorba, tehát azért nem túl kellek az agyadban éppen, szóval érted?
Gyerekkor nem, a tínédzserkorban, hát az első ilyen az, hát szerintem azok egy időben voltak, igazából egy időben volt talán több is, az egyik az a Nirvana volt, a másik meg a Guns N' Roses, szerintem ezek nagyjából egyszerre.
Hú, de éreztem egyébként, hogy Guns N' Roses lesz.
Nem, kis különbséggel. Igen.
Aki egyébként most az AC/DC-vel fog turnézni, úgyhogy akkor
megérzem. Igen, meg hát ugye most a Guns-szal is turnézek, most összeálltak valamit, amikor most ugye Slash is ott van, meg Duff is megint. És szerintem most láttam pár felvételt, szerintem most meglepően jó Axel, szerintem sokkal jobban énekel most, mint pár évvel ezért, amikor én utrára láttam róluk bármilyen felvételt is.
Hát ez a fő felteszem, ezért vettem az AC/DC is a bandába.
Hát gondolom, de egyébként most törött lábbal nyomja ő is, mint Dave Grohl, azt mondom, hogy talán ugyanabban a székbe is ül, mint ebben. Ő nyomta akkor a koncertet.
Ja, igen, arról láttam is egy képet.
Igen.
Azért ez már popátlanság kategóriája szerintem, tehát azért lekopizni David Grohl-t, azért tudom mennyire.
Igen.
Na jó, de Goldbergsről beszélgetünk éppen.
Hát igen, persze. Szerintem egyébként ez az epizód elsősorban, vagy az volt benne fel a legjobb, hogy most jobban középpontba került az a stárc, akit szerintem mind a kettőt nagyon szeretünk a
rakuló stárcot. Egyesügyi látom. Kapásban a lófarok, szaxofon, nekem más nem is kell, én eldobom az agyom tőle.
Persze, hatalmas mit király, és igazából ő szerintem csak egy ilyen epizódban tudott ennyire a középpontba kerülni, ami a rásról szólt.
Abszolút. Ráadásul belegondolsz, akkor szerintem Erikával egy idős, és hogyha Erika most végez, akkor igazából, érted? Ez volt az utolsó lehetősége arra, hogy tüntököljön, de hál' az égnek tüntökölt! Tüntökölt!
Persze. Igen, szerintem itt nagyon brutális volt az egész szál igazából. Hogyha választani kell, akkor szerintem valahol azért igazából a papa vitte humorilag ezt a részt. Az, amikor az éneklés válaszait nyomta ott Marinek, mikor ugye először, amikor nem engedte be a srácot, azt hogy igazából mindenki azt a választott, ami nyilván szülői szempontból persze a helyes, de igazából meg azzal csak áttanítodott.
Igen, nagyon élveztem egyébként a papinak a szerepét ebben az epizódban, szerintem halálig volt.
Nem brutális.
De mondjuk, nekem az egyik kedvenc momentum, valamiért még ismeri ez kapcsolódik, amikor ugye megtiltja Erikának azt, hogy kimenjen randizni a sráccal, és akkor bemennek a garázsba, és ott próbálnak a rázsbandába, és akkor ugye Erika meglecsukja az ajtót, és akkor Murray meg ott ordibál, és lemegy a fönt, belecsukt az ajtót, az én házam. Szerintem ott azok a poénok, azok kegyetlenek voltak.
Hát persze.
Meg azért marhára imádtam ezt, egyébként azt is, hogy az előző epizódban, tehát ahhoz képest, hogy Erika Murray-nek a kedvence, ahhoz képest az előző epizódban nem akarta kiköltözni, most pedig nem akarta, hogy első sráccal randizni. Tehát most körülbelül azt csinálja, amit egyébként Beverly szokott Edemmel, úgy általában.
Hát persze. De nyilván ez nem is véletlen, ugye. Meg szerintem te ki is mondta ebben a részre, hogy vagy lehet, hogy az előzőben volt, ugye, amikor mondta, hogy tulajdonképpen igazából bennem most tudatosulni, vagy Erika mennyire felnőtt meg, hogy elköltözik a főiskolára, vagy egyetemre, vagy ilyesmi. Aztán lehet, hogy ez is kapcsolt kicsit ilyen még védelmezőbb üzemmódba.
Igen, mert azért mégsem akar egy teljesen elveszteni. Tehát azért az apánknak nagyon nehéz elveszteni a lányukat szerintem, vagy elengedni. És igazából nagyon fura, de valamit ugyanezt érzem Beverly-ben is.
Hát persze, nyilván azért benne is megvan, persze.
Igen, és akkor valahogy úgy eljut az ember tudatáig, hogy elkezdett sajnálni szegény Barry-t, mert igazából azért olyan ítődött, mert senki sem szereti.
Igen, de szerintem ezt sok helyen hallottam, meg szerintem ez valahol szegény is, hogy igazából bizony szerintem a középső gyerekeknek a legrosszabb, mert igazából csak úgy vannak.
Hát ez az. Ezért mondtam én mindig, hogy meg kell állni kettő, de az annyiban még lehet bírni.
Igen.
Vagy utána el kell menni négyig, érted?
Hát vagy meg az, igen.
Mert azért a három azért az még egy olyan dolog, hogy jó, hát szegény közép is az mindenből kimarad, de tehát amíg ilyen hülye, mint Barry, igazából szerintem senkit nem zavar.
Igazából nyilván.
Egyébként Barry szállás szerintem nagyon érdekes volt, nem? Mert mint a belegom az, ugye, hogy Adamről volt, tehát effektíve, hogy Beverly-ben nem tudatosult az, hogy Adam a kedvence, hogy a francban nem tudatosult benne, hogy ő a kedvence. Tehát konyosgóma, a lakásban...
Igen, ezt ő is csak
tudom mondta ki.
Nem szoktak kimondani a szülők, persze.
Kivéve, hogyha Murray vagy.
Jó, hát igen, magukban szerintem azért valószínűleg... Valahogy kicsit mindenkiben megvan ez. Általában szerintem az anyák esetében szerintem valószínűleg a legkisebb az, főleg, hogyha mondjuk fiú.
Persze.
Mint itt ugye Eden, tehát ha kimondják, ha nem nyilván.
Hát igen, azért kicsit elég egyértelmű.
Igen,
igen, mondjad.
Szerintem igazából itt az ügyük, hogy Berinek igazából ez jó, hogy ő csak így el van meg, hogy tulajdonképpen őt azért nagyon nem fogja meg senki sem a... ez a túlzott szeretetére, vagy rajongásra, és neki tulajdonképpen ez jó.
Persze, ezért ilyen hülye.
Hát, nyilván.
Én mondjuk faszok pont azért szeretem ennyire a karakterét is, mert hogy ennyire idióta, és érted. Hát,
igen, nyilván.
Igen, mert ez tényleg, ez, ahogy mondod, rengeteg szabadságot tud biztosítani a karakter számára, hogy tulajdonképpen azt jelent, amit akar. Aminek ugye megvannak az előnyei, meg vannak a hátrányai, mert hát szegényként inkább visszafelé fejlődik sem, mint előre.
Jó, mert van értelme, persze.
Miért van más értelme?
Hát néző értelme, ez egy szórakoztató dolog, hogy
ja, hát persze. Ne hülyeskedj. Hát azért Beryl szállítja keményen a poénokat. Tehát imádtam egyébként, amikor Beverly így teljesen ráerőszakolta magát, és akkor elkezdi, hogy de hát egyszer is előtt nem akarok enni ilyen csirisba, mondom, hogy mi volt. És akkor ja, maradj kusba, itt van, lesz egy ilyen szádba.
Hát igen.
Hát azért szerintem azért rengeteg brutálisan kemény poén volt ebben az epizódban, amiket Isten igazából úgy érdekes szerintem nézni, nem?
Hát mindenképpen.
Neked egyébként mi volt, melyik volt a kedvenc momentumaid ebben az epizódban? Függetlenül, hogy szerintem mindenképpen egyet fogunk érteni abban, hogy az epizód csúcsmomentum az volt, amikor Erikáik a színpadon voltak. És ugye jött az ördög villa, meg mit tudom én, de azon túl.
Puszit, szerintem ott mindent az elefele, amikor ugye beültek a kocsiba a srác, hogy... igazából, ugye a srác ott is elmondott, de gyakorlatilag ugye, ahogy ott meg is volt, hogy igazából mindenkinek az igazat mondja, meg ő mindig kimond mindent, és ez mindig be is jön neki igazából. Tehát akkor sincs esetleg az mondjuk valahol igazából sértő, vagy bántó, amit mondta tulajdonképpen, neki ez is csak bejön.
Hát...
mert ő akkor a király egyszerűen.
Fél, valakinek akkor a királynak is kell lennie, nem?
Hát, nyilván.
Oké, szóval, hol helyezni az egyébként ezt az epizódot?
Szerintem ez mindenféleképp ott van valahol a legjobbak között. Te már csak emiatt is, hogy most végre előtérbe kerülhetett ez a srác, úgyhogy mindenképp már csak ezért érdemes volt.
Abszolút. Tehát nekem is egyébként valahogy itt az voltam egyik kedvencem lett. Pontosan ezért, mert ugye behoztak egy resztorást, ami nekem is egy nagy titkos kedvencem. Amit igazából az, ami érdekes, hogy én nagyon kevés olyan embert ismerek, aki hallgatott rást. Vagy akár szereti a rást. És ezért sokkoló, mert egyébként marha jó zenéket csináltak a maguk idejében.
Igen, szerintem ők nem annyira ez a populáris vonal, mert kicsit az alatt nehezebben befogadható rossz zene, vagy kicsit már ilyen réteg zene valahol tenni. Nem az, amit mondjuk elsőként, vagy az első között meghallgatszik mondjuk a Guns N' Roses, vagy a Beatles, vagy ilyenek.
Nem feltétlenül, de szerintem a Lamplight, meg akárcsak a Tom Sawyer, szerintem mindenféleképpen olyan dolog, amik igazából egyenértékűek mondjuk egy Guns N' Roses dallal is. Mert ez szerintem olyan szinten ugyanarra az egy sémára épülő dal, mint mondjuk
hát
az.
Hát az úgy persze, csak te nehezebben jutsz el a ráshoz, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt jól megfogalmazni.
Nem annyira populáris.
Igen.
Tehát
igen,
nem jó marketingjük.
Igen.
Felteszem. Oké. Oké, beszéljünk kicsit a New Girl-ről, ahol visszahozták nekünk Dr. Szemet.
Igen, amit megtudták korán.
Amit én megtudtam Twitterről, még mielőtt neked lehetőséged lett volna, adjon spoilerezni nekem az epizódot.
Én nem mondtam volna.
Na persze.
Én csak annyit mondtam, hogy nagyon fogod is szerintem. Én nagyon fogsz örülni.
És akkor azt hogy hívott, hogyha nem spoiler?
Hát de ebben nem volt semmi spoiler, én csak mondtam.
Kivéve, hogy pont. És menj oda, hogy pont.
Na jó, de...
És ebben a sorrendben egy pont.
Pont azért sírta egy hete, hogy sírtunk, hogy milyen kár igazából, hogy nem maradt több része, vagy hogy nem marad állandóra, vagy visszatérre, vagy ilyesmi, aztán most visszatér.
Ez nagy, igazából nem tudom, hogy... tehát most már vagy 4-5 napja láttam ezt az epizódot, és még mindig nem igazán tudom, hogy hogyan, mit is gondolok rá, vagy hogyan érzek ezzel kapcsolatban, mert tehát a komédia szempontjából nekem Jess ebben az epizódon tetszett, ebben a szezonban a legjobban. Mert ez volt a totális katasztrófa, ez a totális Jess Minó.
Az volt a más?
Igen, Jess is, vagy nem, Jess katarzis, vagy... Mindegy.
Igen,
valami olyasmi. Szóval igen, valami olyasmi volt. Tehát ez volt az igazi katasztrófa epizód az ő részéről. Nekem ezért nagyon tetszett. Másfél viszont ennyire szánalmasnak én még soha nem éreztem a karaktert. És igazából ez valahol azt is mutatja, hogy az írók, mint hogyha kezdenének kiesni a kreativitásukból. Vagy nem tudom, engem mindig aggasztó, hogy nem tudok mit kezdeni Jess-szel, és nekem ez az egész Dr. Szemes szállal kapcsolatban ez volt a véleményem, hogy abszolút erre megy ki a játék, nem?
Hát igen, nyilván ki lehet egyszerűen tenni, hogy mi lesz belőle. Hiába próbálkozott Winston, meg szóval hiába mondott, de a jó érveket, hogy próbált nem is közelíteni, csak nyilván észszerű lenni, de hát egyetül volt, hogy itt igazából nem lehet.
Olyan barátot akarok, mint Winston, ne cserélnének téged rá. Köszi, jól van.
Na jó, de nyilván van itt... Persze, itt tényleg jött vissza, hogy ő mennyire próbál jobb barát lenni, meg hogy tényleg ő
megköszi
valamit le. Az is, persze. De nyilván nem mindig hallgatsz a barátaidra sem.
Én igazából csak azt nem értem, hogy az előző epizódot követően, hogy a francba jutottunk el erre a pontra, hogy most már Jess átment ebbe az őrült, flúgos, futamos nőbe. De nekem ez egy kicsit bizarr volt, tehát az addig oké, hogy bocsánat akart kérni tőled, csak érted?
Igen, még azt szerintem már az is fura, mert igazából ő ugye a részvégén is azért ment, az előző részvégén is azért ment, tehát a sütékkel, vagy az, akit bocsánatot tulajdonképpen, tehát igazából ott ő ezt már lezárhatta volna fel gazdag után, hogy ezt nem kidobta őt tulajdonképpen, meg összenyomta a sütét, meg minden.
Igen, szóval ezért volt szerintem is nagyon érdekes dolog, hogy igazából nem tudod eldönteni róla azt, hogy miért is volt erre szükség, meg hogy miért nem lehetett elengedni ezt az egész dolgot. Az olyan, nem tudom, nagyon bizarr volt. Igazából minden szempontból szerintem ez egy nagyon bizarr dolog volt.
Hát mindenképpen az volt.
Ez a szemben a fiúk szára szerintem megint egy kicsit jobb volt. Méghozzá pontosan azért, mert egyébként behozták Buzzy Phillips-et, akit ugye megtartanak, felteszem, Nick Csaja lesz előbb vagy utóbb, függetlenül, hogy a nő azt mondta, hogy soha az életben, én ebben nem hiszek. És ez azért volt szerintem nagyon érdekes, mert bennem felidézett egy Cheers-es motivumot, hogy két bár közti csaták mentek éveken keresztül, illetve minden évben egy-egy játékban egy bárak között csatáztak, mert ugye a Cheersnak is volt egy nagy ellenség, és akkor most nekik is lett egy nagy ellenségük. Hogy egyfajta kikacsintás, vagy mosoly arra a sorozatra? Nem tudom.
Lehetséges.
De valamiért nekem az egész az olyan volt, hogy nagyon bizarul hatod, vagy feste, vagy én nem tudom. De igazából szerintem ez a szál, ez jobban működött, mint mondjuk az a Jazz Max Elton öltözi Dr. Szemet, nem?
Hát igen.
Neked egyébként melyik volt a kedvenced a két szál közül? Vagy miért?
Szerintem mindenkit jó volt valami, szóval Nicky azért szerintem viccesebb volt sokkal valahogy, de közül Jessica meg szerintem azért volt jó, mert
katasztrofális volt.
Na jó, de igazából szerintem te is, vagy lehet, hogy te nem akartad, nem tudom, de én azért már nyilván erőt adnék, hogy összejönnek, mert szerintem együtt volt, hogy nyilván nem lehet más vége.
Jó, igazából lehetett volna, és sőt kellett volna, mert ha belegondolsz, én nagyon szeretem volna egyébként, hogyha Dr. Sam és Jess összejönnek megint. Csak ugye az előző epizódnak a befejezése az egy olyan dolog volt, ami bennem azt váltotta ki, hogy oké, akkor zárjuk el ezt a fejezetet. Mert nagyon ritkán történik meg olyasmi, hogy lezársz egy fejezetet, és utána mégsem zárod azt a fejezetet. És pláne akkor, hogyha semmiféle közös nevezőtök nincsen, mert pedig az ő esetükben semmiféle közös nevező nem volt. Szóval nem igazán áll nekem ezt, hogy miért nem tudták lezárni ezt a fejezetet. Függetlenül attól, hogy mint rajongó, és miután túl leszünk majd az első egy-két epizódon, túl leszünk a következő epizódon, én már azt fogom mondani, hogy wow, még rössze, hogy Jesse is Dr. Sam! Mert tudja, hogy ez az nálam. Tehát most még azt mondom, hogy nagyon nem tetszett azért, ahogy az előző epizód véget ért, és még mindig annak a hatását éreztem ezen a részen. Ami komédia szempontból mondom, nagyon jó volt Jesse részéről, viszont nézői szempontból kicsit csalódtam abban, hogy ennyire hülye volt Jess. Tehát az ő szenvedését látni, akármennyire is jól szórakoztam rajta, annyira nem váltotta ki belőlem rajongóként azokat az érzéseket, amiket ki kellett volna váltania, miközben meg mégis kiváltotta azokat az érzéseket, amiket ki kellett volna, hogy váltson. Szóval, érted? Káosz. Felteszem, nem ez lett volna a célja az alkotóknak, de
mindegy. Felteszem.
Na igen. Szóval, melyik volt a kedvenc poénjait ebből az epizódból? Ha jól remélem, nem is írták ki semmit megint.
Igen.
Elfelejtettek, bocs!
Nem, szerintem fölött Nicky szállam voltak azért talán, hogy az nem mondom, hogy szerintem több poén volt, de most talán nem is inkább ezek a szóbeli poénok voltak, hanem a helyzetek, de mondjuk az meg szerintem ott a Jesse szállam is vicces volt, amikor átment az autómoszor, meg majdnem átment, vagy valami ilyesmi.
Hát az még egy másik dolog, hogy azt nem értem, hogy onnan hogy nem tudott kiszabadulni. Tehát, hogy miért kellett neki kikötni az ablaktörlön, ez számomra egy értelmetlen dolog volt, de amúgy marha vicces volt, tehát szólt se róla.
Persze.
Igen, na jó. Viszont mi volt az, ami nagyon vicces volt a héten? A Crowded. Na, ők például marha jól csinálják, amit csinálnak. Az szerintem nagyon-nagyon jó multikamerás poén volt. Ha jól emlékszem, akkor ez volt az epizód, ahol volt a terhességi csík. És ugye azt mondta... Basszus, miért feltem el mindig mindenkinek a nevét? Nem, ugye azt mondta a nagy darab emberke az egykapcsolat szobájaiból. Patrick Warburton.
Patrick Warburton, mert egy háromszor favolt téged, de tényleg a nevét sem kérdés meg. Ezt ilyen embereket favolnak, akik azt se tudják, hogy ki az adott ember.
Az még hagyjam, de múlt héten szerintem, amit a BMW-ben még Peter Warburton mondtam, szóval.
Egy ilyen kollégám közel voltam, aztán nem a nagy darab ember volt.
Hát figyelj, legalább nem ilyet hisztem le. És azért tegyük az, hogy ő még azt szerintem még mindig közelebb áll a nagy darab ember az egy kapcsolat szabályából, mint mondjuk Benedict Cumberbatch a Grinchhez. Amit egyébként játszani fogok, szóval érted?
Igen.
Ez is rájás. Na mindegy, szóval ez volt az, és ugye azt mondja Patrick Warburton, hogy találtam azt a konyhában, azt a terhességi testet. És akkor mindenki azt kérdezte, hogy melyik konyhában?
Hát az szakadt, mert az is szerintem, nem tudom, háromszor volt talán az epizódban, de azt szerintem, hogy háromszor mit sem tudom. Ki nem merült meg tényleg a kérdés, hogy melyik konyhában?
Hát úgy tűnik ebben a családban.
Hát fejteszed, Bár egyébként lehet, hogy másnál is felmerülne, mert igazából szerintem sokszor előfordul az ember, hogy nem azon a részén lepődik meg, ami meg kellene, tehát ami az igazán sokkoló, hanem a tök jelentéktelen mellékinformáció.
Szerintem ez csak veled szokott előfordulni.
Nem biztos, hogy előszokott, szerintem veled is, mert úgy értem, hogy én csináltam veled, és ott meg mindig mondod, hogy nem az a lényeg, hogy miért ezzel foglalkozom.
Hát körülbelül, de önmagában a kérdés az, hogy mégis kinek másnak a konyhájába találna egy tereségit ezt, és miért a családját kérdezni meg. Ez az. Szóval az mondom, hogy itt azért egy kicsit másabb a szituáció. Hát, és azért, az is mennyire durva volt, hogy az epizód elejére, de jól viszont, hogy pont a szüleinek az évforduló, vagy nem az évforduló, hanem egy randiát kell, az első randiát kellett rekreálniuk.
Igen, de évfordulós volt, mert szerintem most volt az évfordulójuk, hogyha jól emlékszem.
Akkor pláne. Szóval igen, tehát azért az is egy marha bizarr dolog, hogy azért mégiscsak egy ilyen 60 éves párral mész együtt moziba, hogy megnézzétek a... Hú, melyik filmet nézték meg?
Több mint este.
Több mint este, igen. Hogy azt a filmet megnéz moziban a gyerekeiddel. Szóval az, hogy elég bizarr szituáció volt a maga módján, és azért az is, hogy mi minden történt közben. Ott egyébként nem tudom, te hogy láttad, de én marhára élveztem azt, amikor... tehát számomra a legizgalmasabb ebben az epizódban, ezen a poénon túl, az volt, amikor iCarly szépen fogta magát és beállt Usher-nek. Szerintem a jegyszedős rész az is enyhális volt.
Igen, hát ez nagyon jó.
Meg ugye önmagában ezek a dilemmái, hogy akkor csináljunk most valami rosszat, de hát nem kellene erőltetni azt, hogy rosszat csináljunk dolgokat.
Igen.
Szóval szerintem fantasztikus volt, főleg az ölöfök a csávóval. Aki érdekes volt, mert az előző után két epizódban vagy háromban sem szerepelt, és akkor most egy héten megint előjött. Tehát, mint hogy, most nem tudom, az lehet, mint csak az én érzésem, de mint hogyha itt össze-vissza játszadoznának az epizódokkal.
Igen, valószínűleg. Szerintem már egy biztos, hogy borult valahol a sorrend.
Nem tudja egyébként annyira zavaró. Illetve... Épp ez az érdekes, igen, épp ez az érdekes, hogy szerintem a felkasált nincs is benne a főcímben egyrészt, másrészt pedig a hiánya nem annyira feltűnő, és igazából az, amikor van, akkor meg jó, szóval, de nem hiányzik, amikor nincs, szóval.
Igen, hát hogyha lehet inni itt az IMDb-n, vagy mi ez, a Wikipedia-s számozásnak, akkor tehát az első három rész az rendesen úgy volt, hogy a gyártási soron, és az első három, aztán a negyedik rész a nyolcadik volt, az ötödik az ötödik, és a hatodik az a hatodik. Tehát nézem, hogy csak egyet hoztak tulajdonképpen előre, hogy miért volt a nyolcadik lett a negyedik, azt nem tudom.
Szóval ez a csávó köz valóban ott a második, harmadik rész környéke jött be a képbe, és akkor utána csak nem foglalkoztak vele, oké, jó, sem baj.
Igazából akkor nem is lett, szerintem akkor nyilván logikus, hogy következett volna. Ez is, mert tulajdonképpen szerintem csak egy olyan rész volt talán, amiben nem volt egy kettő, nem mindegy.
Szerintem, mint hogy kettős lett volna talán, amiben nem volt. Na mindegy, annyira mondom, nem hiányzik meg, amikor van, akkor tök jó karakter, ahogy is.
Persze.
Számodra melyik voltak így a legbrutálisabb poénok ebben az epizódban?
Hú, hát itt nagyon sok volt. Szerintem ott rögtön az elején, amikor, mert ugye először ketten akartak boziba menni, és azt ugye közben lejöttek a, vagy nem mondta, hogy a... Pesélt, fölmegy a táskájáért, aztán közben ugye lejöttek a lányok, közben megjöttek a nagyszülők. És akkor, ugye amikor már megbeszélték, hogy jöttek, akkor tulajdonképpen az egész család moziba fog menni.
És akkor na, ott kezdődött a katasztrófa.
Ugye Barbertől mondta, hogy a nő mondta, hogy nem tudom, hogy vigyék a táskát is, és akkor arra mondtam, hogy hát nincs, mert tulajdonképpen emiatt van az egész, akkor mert tényleg el is világ.
Igen, csak akkor találta meg.
Igen, meg ugye amikor zárva vettek két sor, mert nyilván először gondolták, hogy melyik lányuk élt ezt, meg hogy, de ezt még ugye a nagymama is szóba kerül, esetleg az övé.
Az volt szerintem az egyik legutása.
Igen, és akkor amikor ugye kikötöttek adni, hogy tulajdonképpen birántál kozgó és tehát és akkor ugye mindenkit kettő legnagyobb vettek, hogy na jó lányunk legyen.
Hát igen, az ő kegyetlen volt.
Igen, meg amikor mondta nekik, hogy a nevekkel én is baj vagyok, akkor mondta nekik, hogy ott az unokák a nagyszernek, hogy milyen elősök, hogy ilyen öregek, de még vannak érzései.
Jó, azért nem kegyetlen. Igen. Aztán nem is tudom, mi volt. Tehát, szerintem önmagában, amikor kiderült, hogy az, hogy kinek a teleségi tesztje, az mennyire volt ez volt, amikor azt mondja, hogy hát igazából csak a trükköm. Hogy elérjeszem a pasikat, tehát azért, de én ott kész voltam.
Igen, ugye ő ment is valahogy tovább, azt hiszik, hogy jöjjön, tudjuk beszélni a kontakásra.
Az volt a másik Európa. Igen, de ez az epizód, szerintem ez tele volt ilyen jellegű poénokkal, amiken Isten igazából az ember nem tudta, hogy hova kapja a fejét, mert... Hát igen, tehát amit a Krávikban művelnek, az szerintem egyre kegyetlenebb.
Hát igen, abszolút.
És fura érzés, mert lassan nekem az érzésem, hogy a Krádit kezd átmenni az egyik jelenlegi legjobb multikamerás komédiába. Nem mint, hogy olyan sok lenne belőlük, de érted, így is az egyik legjobb, ha nem a legjobb.
Hát igen.
Azért ez tipikusan egy olyan dolog, amire szerintem egyikünk sem számított volna, sem a pályára tette, sem pedig ugye előzetesen.
Hát abszolút nem.
Fura érzés, de egyébként szerintem tök jó.
Hát persze, nyilván.
Oké, akkor már csak egy kérdésem maradt hozzád, így csak hogy lezárjuk ezt a mai beszélgetést, mert úgy néz ki, hogy héten tényleg vissza kell jönni, mondjuk így szerda este, mit szólsz, ráérsz, nem, igen?
Persze.
Jó, akkor majd szerda kora délutáni órákban. Szóval csütörtökön lesz egy BMW, valószínűleg, remélhetőleg, ebben bízunk, majd meglátjuk. Ha nem, akkor legrosszabb esetben péntek lesz egy BMW, amiben ezen e-heti sorozatok epizódokkal fogunk beszélgetni, úgy néz ki. Oké, szóval mit is akartam megjön? A kérdésem az lenne, hogy ugye héten fordítottál először Chris Hardwicket. Milyen volt? Mesélj. Számolj be, mindent tudni akarunk róla.
Igen, hú, tök jó volt, mert igazából nagyon érdekes volt, vagy olyan szempontból, hogy ugye itt brutálisan kapkodás azért, mert vasárnap este van kint, hát most ilyen 9:30-10 körül van meg az anyag hozzá, hát most mint kiderült, már most 6-6-an csináljuk, és igen. Hát ugye kezdődött az ez az egész, hogy tehát először egy rossz videó jött, mint ami az egy héttel korábbi adási volt, tehát amit a Walking Dead fináléhoz csináltak.
Yes.
Igen, utána telepett egy 10 perccel később a produkciós, hogy ezt ne csináljuk, mert ez nem a jó videó, hanem utána közben megküldték az újat. Akkor közben az egyik lány nem tudta lejátszani a videót. Tehát először feljött engem ő maga, hogy én le tudom bejátszani, mert hogy ő nem tudja lejátszani, nekem addigra még le se jött egyébként. Én még azt akkor nem is tudtam, de aztán le tudtam, aztán mégis mindenki le tudta játszani. Az volt a legviccesebb, hogy közben nekem lejött, és akkor én elindítottam a VLC-vel, amiben szoktam, nekem lejátszott, és akkor írtam neki, hogy mindjárt küldött neki linket, és akkor elküldtem neki, és azt írtam vissza válaszba, közben le tudta játszani a Windows Media Player-re, de senki nem tud lejátszani semmit, de neki valahogy sikerült.
Ez olyan fájt.
Igen, és akkor utána meg, hát nyilván utána mindenki gondolom dolgozott, mint egy idegbeteg, mert hát ez a másfél, vagy nem egész két óra, azért ez nem olyan sok idő, még hogyha, még szerintem azért ez a, igazából mit csináltuk be, szerintem ketten a legtöbbet, ilyen, nem tudom, hát én 9,5 percet, több részt szerintem ilyen 6-7 perc.
Hány perc is ez az adás? Én azt hiszem, ez csak 30 perces.
Nem, mint egy ilyen sorozat epizód, ilyen 40-42 valahogy úgy.
Mondjuk én pofázok, amikor nekünk a falkasztunk 75 perces.
Na jó, de az más.
Igen, az nem pörög annyira.
Igen, de köbben érdekes volt, mert itt az első, vagy legalábbis abban a 9,5 percben, amit én csináltam, tehát volt, várjál, azt mondom, hogy 4 vendég volt, vagy 3? Lehet, hogy csak 3, szerintem 3, és igazából ez pont az volt, tehát hogy szerintem én azért is végeztem olyan viszonylag hamar, mert hogy igazából kérdezett, hogy Krisz, akkor valaki válaszolt rá, nem tudom, fél percben, vagy egy percben nem pofázott be senki, tehát igazából nagyon könnyen lehetett vele haladni.
Azért az nem semmi halad, hogy ilyen projektbe is bekerültél, ami ennyire pörög, mint az állat neked.
Igen, de ez egyébként tényleg nagyon durva, mert szerintem azért mindenki nagyon-nagyon kiakadt. Tehát ugye hát papíron nekünk ilyen 12 körül kellene leadnunk, hogy akkor ők elkezdessék a forgatást. Hát engem ilyen, hát szerintem azt mondja, hogy én 35 körül végeztem utána, és előtte nem sokkal hívott a produkciós vezető, hogy hogy állok, mondta, hogy én már mindjárt küldtem, és akkor lehet, hogy nagyon megkönnyebbült, hogy legalább nekem nem kell segítség. Vagy szerintem mindenki másnak kellett.
Igazából. Elég sok mindent elmond róla.
Igen. Egyébként hívott még egyszer, hogy így a hét közül szerintem ilyen szerdán vagy csütörtök, hogy lehetne ez így, hogy mindig egy csinálom az elején, mert igazából bennem bízik egyedül, hogy én tényleg kész is leszek.
Na, az tök menő.
Úgyhogy David azt mondta, hogy ő megnézte rendesen adásba is, de már magyarul mikor látták, és azt mondta, hogy szerint egyébként teljesen rendben volt így a, hát így a körülményekhez képest legalábbis mindenféleképpen.
Érdekes körülmények azért ezeket tegyük hozzá.
Hát igen, azért ez nem egy mindennapi dolog.
Abszolút nem. És egyébként mennyire élvezted a műsort magát, vagy mennyire találtad érdekesnek, akár tanultál-e belőle valamit, amit áthozhatsz a falkozba?
Szerintem érdekes volt mindenféleképpen, meg...
Jobb volt, mint a magyar verziója tavaly?
Szerintem...
Hát, nyugodtan másabb,
mindenképpen másabb, meg itt előbb azért az, hogy több vendég is van, meg minden, meg igazán szerintem mindenkire kiderült, hogy tulajdonképpen jó fel, mert itt volt a főszereplő fiszka, nem tudom, Cliff Curtis, azt hiszem, hogy hívják őt talán, és hogy például szerintem, nem tudom, nekem olyan kicsit ilyen merev, meg ilyen szigorú fickónak tűnik, de nekem meg tök jó fel volt, mert az, hogy azt kezdtél először Krisz, hogy, hogy neki mi volt az első gondolata, amikor megtudta, hogy lesz második évad, vagy hogy ő neki milyen tervei voltak ezzel kapcsolatban, és igazából azt mondta, hogy hát ő csak örült, hogy megmaradt a munkájának, hogy tulajdonképpen bekérték őket egyáltalán.
Mint hogyha ebben bármiféle meglepő dolog is lett volna.
Hát igen.
De hát jó, nyilván ez a diplomatikus válasz egyébként.
Hát persze, persze.
Szóval akkor nagyon élvezted ezt a műsort, nem?
Jó, szerintem abszolút is. Igen, szerintem izgalmas, tényleg egy ezért is, hogy nyilván azért nem nagyon lehet késni. Meg hogy itt tényleg olyan szoros a határidő, meg szerintem azért jó is úgy alapvetően, szeretem az ilyen műsorokat.
Hányat nézel?
Baszik, azért szeretem, mert egyet sem nézek, de...
Persze.
Egyébként, igen.
Oké. Ez azért elég megnyugtató hangzott, de legalább élvezem.
Ja, viszont elfelejtettem megkérdezni, hogy kicsoda Krisznek a hangja, majd most volna megkérdezem, mert...
Basszus kulcs, pedig...
Tudom, hogy téged érdekel.
Egy egész szetet vártam erre a válaszra. Tudod, dögölj meg, találkozunk legközelebb, szia! Luke az adás végén nem döglött meg, életben maradt, és továbbra is fordult csatolt kiledet. Joey ezzel szemben börtönbe került, a gondolatért már meg akart ölni Luke-ot egy péklapáttal, amivel agyoncsapta már Kennedy Balázst is, amit rá bizonyítottak. Ne menjenek sehova, kezdődik az esküt ellenség a következő epizódja, itt a JN Networkön. Fuck Host!